nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez már a Sport délelőtt, a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban kezdetét veszi a Sport délelőtt, át is adom a szót Németh Kornélnak.
Női edző a férfi Bundesligában. Kupagyőztes a Ferencváros együttese. Meg annyi téma a Csajok Ligája 8. adásában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a stúdióban. Németh Kornél, illetve természetesen a szokásoknak megfelelően Elbert Gábor, mivel meg annyi témával készültünk, ezúttal különleges vendégünk nem lesz a mostani adásban, ellenben tényleg megpróbálunk mindent alaposan kivesézni. Kezdjük a legfrissebb emlékkel, hiszen nem is olyan nagyon-nagyon régi az, hogy a Ferencváros együttese hosszú idő után megnyerte a Magyar Kupát. Pici párhuzamot érzek, ha már említettem, hogy beszélünk a Schäfer András féle Union Berlin női edzőjéről, a férfi Ferencváros és a női Ferencváros együttese között, hiszen a férfi Fradi is Magyar Kupa győzelemre hajt. A Fradi női csapata is relatíve hosszú idő után tudott nyerni. Milyen volt ez a kupadöntő, Gábor?
Egy kicsit messzebbről indulunk, azt kell mondanom, hogy a két edzőt mindenféleképpen érdemes dicsérni.
Na, igen, akkor ha már rögtön az edzőkkel kezded, akkor viszont említsük meg, és akkor kezdjük onnan, hogy az, amit Dörnyei Balázs művel magyar szinten, női szinten, az tehát arra szerintem szavak nincsenek. Az, hogy zseniális, csodálatos, elképesztő. Most nincs előttem a pontos szám, és nem akarok butaságot mondani, de ugye sorozatban játszott 4-szer döntőt, és nyert a Győrrel. Most ugye játszott egyet a Honvéddal az 5, és előtte a Fradival meg nem tudom én hányszor.
Igen, azt hiszem 10. vagy 11. kupa döntője. Sorozatban,
igen.
Tehát, erre meg kell emlékezni.
Igen, na azért mondom, hogy ezt egy picit később akartam behozni.
Bocsánat.
De akkor ne, semmi gond. Akkor viszont kezdjük innen, vagy nézzük innen a dolgot, hogy az, hogy a Honvéd Dörnyei Balázsra lejutott a fináléba, az önmagában egy komoly, bravúros teljesítmény, úgyhogy a Puskás Akadémia, az MTK, a Győr, azok a csapatok, amelyek a bajnokságban az első 4 helyen állnak, a Honvéd ott nincs az első 4 helyen, sehol nem szerepeltek.
Így van, ott formálódik megint Balázs kezei alatt valami. Ugye ő valóban a Fradinál, aztán a Győrnél is szisztematikusan építette a csapatát, és most egy olyan helyen van, ahol azt hiszem az a Sanyinak a beosztása, hogy elnöki megbízott,
Úri
vagy tulajdonosi
Sándor,
megbízott.
Úri Sándor, közben, igen, hogy ő a kispesti csapatnál.
És ő is őrült, ha a női labdarúgásról van szó, ugye ő Diós Győröt épített komoly csapatot néhány évvel ezelőtt. Tehát, hogy Balázs most talált egy olyan közeget, ahol biztosan nem kérdés az, hogy a női labdarúgást támogatja a klub, így nyugodtan építkezhet, és ez látszik akár egy fél szezonon belül is, nem csak az átigazolásoknál, vagy hogy kiket vesz kölcsön. Az óriási bravúr, hogy bejutott a kupadöntőbe.
A kupának ugye ez egy sajátosság, azért az gyorsan tegyük hozzá, a Puskás, az Eto, az MTK védelmében, hogy azért ez ugyanúgy megtörténik más, mondjuk ha most férfi példát akarnék hozni, amikor mondjuk Zalaegerszeg Budafok döntőt rendeztek, igen, a Magyar Kupában, tehát nem ördögtől való az, hogy egy a bajnokságban kevésbé magasan jegyzett csapat eljut a fináléba. A finálé viszont olyan volt, hogy itt is rögzítsük a tényt, 3-0-ra nyert a Ferencváros együttese. Ha azt mondom, hogy ez hülyen tükrözi a pályán látottakat, meg a két csapat közötti különbséget, akkor én azt hiszem, hogy nem túlzok, de kérlek, erősíts vagy cáfolj.
Igen, és akkor beszélek a másik edzőről is. Tehát amiben Albert Florian elképesztő, amit művel, az az, hogy amikor valódi tét van és döntő van, hiszen ha valaki nem tudná, a női labdarúgó bajnokságban döntő van, tehát a két kör után első két helyen végző csapat, aztán két győztes meccsig tart.
Igen, két kör után ez azt jelenti, hogy mindenki játszik egymással oda-vissza, és utána az első két helyezett a bajnoki döntőben mérkőzik meg a bajnoki címért, a harmadik és a negyedik helyezett is játszik egy oda-visszavágós meccset a dobogó harmadik fokáért.
Így van, és ezeket a döntőket kétszer egymásnál bajnoki döntőt, most kupa döntőt, mert 2021 után jutott be újra a Fradi a döntőbe. Ezeket a Flori hihetetlen módon menedzseli. Tehát valóban tegnap...
Ezért is hozták a Fradihoz őt, és bocsánat, hogy egy picit megszakítalak és közbeszólok. Én emlékszem rá, hogy amikor amikor elindult ez a közös kaland a Ferencváros női csapata és Albert Florian között, talán rögtön a BL főtáblával, vagy a BL múltjával, a Real Madrid ellen lőtt góljával harangozták be a Ferencvárosnál, vagy mutatták be, hogy egy olyan ember kerül a kispadra, vagy egy olyan személyiség, aki ézig-vérig fradista, ezer szárral kötődik a klubhoz, mi több ezt a Real Madrid elleni gólját tényleg a mai napig lehet mutogatni, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és egy pici személyes élményt hadd osszak meg, hogy a kapu mögött, a kapu mögött, ahova ez a gól született 95. november 1-én szakadó esőben, ott lehettem és élőben élhettem át gyerekként, tehát hogy ez generációkat fog összekötni, és ezek szerint tényleg működik, mert hogy látod, nem sokat beszéltünk róla itt a Csajok Ligájában is, hogy nemzetközi szinten is varázsolt a csapattal, folyamatosan alakuló, változó, formálódó kerettel, messze nem az elmúlt éveket nézve a legerősebbnek tűnő ferencvárosi népsorral, és mégis ott van, hogy kupagyőzelem, egy nagyszerű nemzetközi szereplés, és ki tudja, mit hoz még majd a bajnoki véghajrá.
Igen, és ezeket a döntőket elképesztően menedzseli, tehát hogy, ahogy mondtad, nem volt kérdés ebben a kupadöntőben, hogy ki fog győzni, teljesen egyértelmű volt, hogy a Fradi nyer. Ehhez kellett az, hogy viszonylag korán betalálta, kellett az, hogy a Honvédnak a japán középása lehúzza a fejét egy szögletnél, és szülessen viszonylag hamar egy második elég szerencsétlen gól. Egyetlen egy esélyt láttam a Honvédnál, ugye 0-2-nél volt egy 16-oson belül megszerzett labdája a Honvédnak, amit aztán sikerült kihagyni, és ott láttam Dörnyei Balázs arcán azt, hogy először a kezébe temeti a fejét, és utána pedig ő maga is mosolyog azon, hogy ezt is ki lehetett hagyni. Tehát ha kupadöntőről beszélünk, én azt gondolom, hogy a Honvéd az óriási bravúr, hogy eljutott a döntőig, és ez Balázs előtt tényleg kalapemelés, de a döntő az teljesen egyértelmű volt, tehát az látszott, hogy a Fradinak minőségi fölénye van.
Csapatjáték ez, de azért egy-két játékosról beszéljünk külön is. Csányi Diana az egyik közülük, aki a válogatottban most az észak-macedónok ellen például egy lazamester hármassal jelentkezett. 100 év óta nem volt már kis túlzásra, tessék érteni a 100 évet, szóval nagyon régen nem láttunk tőle ennyire eredményes jó játékot. A kupa döntőben is eredményes volt, ez gondolom törvényszerűen hozza magát, nem? Vagy egyik a másik kölcsönhatásban áll, hogy ha válogatottból jó szájízzel érkezel haza. Mindig el szokták mondani az edzők, mindig panaszkodnak, hogy szanaszét voltak a játékosaim, nem tudtunk rendesen készülni. A Fradi ennek meg is itt a picit a levét, ugye a Budaörs elleni bajnokira visszautalva, ami a teljesen értelmezhetetlen kategória nagyon sok esetben, hogy az abszolút sereghajtó Budaörs, a címvédő és bajnoki címre hajtó törő Ferencvárossal játszik egy-egyes döntetlen, egy olyan mérkőzésen, ahol amúgy Fikett Laura élete produkcióját nyújtja a budaörsi kapuban, de ettől függetlenül, tehát hogy pont ez a meccs volt az, ahol Albert Florian egyébként pontosan emlékszem rá, hogy elmondta ezt, hogy szanaszét voltak az emberei, de mégis valahol én érzem a kölcsönhatást. Jól érzem a kölcsönhatást itt Csányi Dia esetében?
Abszolút.
Hogy a válogatott mester hármas után azért egy kupadöntőben gólt szerezni, ezek olyan pillanatok, amiket ő sem feled egy jó darabig, sőt talán soha.
Igen, és hiába a C-ligában játszik a női válogatott, azért mesterhármas tudni címeres mezben.
Ez az utcák terek bajnokságán is a mesterhármas, az mesterhármas.
Nem kell megmagyarázni. Nagyon jó volt látni egyébként a válogatottot, hogy hosszú-hosszú időn tűnt úgy először, hogy a lányok élvezik, mosolygósan futballoznak, és nagyon nagy fölénnyel győztek, és ha ebből jön haza valaki, akkor nyilván nem a fáradtságot érzi, hanem sokkal inkább azt, hogy föltöltődött. Azt mondják a fradista lányok valóban, hogy te is mondtad, hogy a Budaörs ellen egy hétre való helyzetet hagyta ki, úgy, hogy van olyan meccs, amikor bármeddig játszott, nem fogsz tudni győzni, ez egy olyan volt. Itt viszont a Honvéd ellen, nekem egyébként az egész kupadöntőből, ha már személyek, akkor az volt nagyon jó, hogy számos olyan tizenéves futballozott meggyőzően, akikre lehet, vagy lehetne a női labdarúgás jövőjét építeni. Ugye,
miért mondod feltételes módban?
Hát mert ezt ugye szoktuk azt mondani, nem csak a külső körülményekre hivatkozunk, hanem magának a közegnek is kell ebben változni. Tehát több szakmaiság, több munka ez sosem áll, de hogy Túróczi Anna például stabil játékos a Fradinak tizenévesen. Ugye Hanász Vanda úgy kezdett el a Fradi felnőttben focizni, mintha mindig ott játszott volna, csereként állt be. A másik oldalon a szünetbe jött be 3 fiatal Fradiból a Honvédnak kölcsönadott játékos, és aki figyelte Gégény Petra, szerintem a Honvéd legjobbja volt, egy fél időt megmutatta, hogy miért tartják őt a korosztály legtehetségesebb játékosának, de Krizsánnikja honvéd kapujában már nem volt szerencséje. Nagy Vikinek a lövését nem lehetett védeni a szögletnél, meg a saját társa babrált ki vele, de ő is egy óriási tehetség, tehát hogy van jövője a magyar női labdarúgásnak, ez akár ezen a kupadöntőn is látható volt.
Mit szólsz a ferencvárosi nagyokhoz, Vanessához és Viktóriához? Zseniálisan érzik egymást. Viktóriának van ugye most gólja a kupadöntőből, de hát nincs olyan bajnoki mérkőzés, ahol ne lehetne felfedezni. Tényleg én így szoktam mondani, hogy a ferencvárosi nagyok összjátéka, és ez a szószoros értelmében igaz most, mert hogy Vanessa ráadásul még egy Hóri Horgas termetű játékos. Tényleg mind a ketten egyébként kifejezetten jól és eredményesen is játszanak.
Megint csak Albert Florian dicsérném. Ugye Nagy Vikit szépen, szisztematikusan építette föl. Ő jó ideje ott van már a Ferencváros első csapatának keretében. Egy szlovákiai magyar lányról beszélünk, akit fölépített, és mostanra kihagyhatatlan lett a Fradi csapatából. Nagy van ez, egy hosszú sérülés után Soroksáron próbálta magát összerakni. Onnan hozta át a Fradiba Albert Florian, és elképesztő tudatossággal rakta őt össze úgy, hogy aki látta Nagy Vanessát, ahogy mondtad, egy Hóri Horgas játékos, a nagy labdarúgásban ez egy óriási előny, hogy egy feje magasabb a mezőnynél, és Albert Florian megtanította neki azt, hogy ezt a testet hogyan lehet hatékonyan használni a futballban.
Igen, nem tudom, hogy ezt hogy kell szépen mondani, meg pláne hölgyek esetében próbálok óvatosan fogalmazni, de hogy sokszor látjuk azt, hogy ugye az ilyen Hóri Horgas termető emberkéknek a mozgás koordinációja sem minden esetben a legjobb, de most Vanessa esetében ez abszolút nem jelenik most már meg. Tehát most már tényleg azt látod rajta, hogy teljes mértékben ura a Hóri Horgas testének.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai kérdés, hogy lásd, hogy kit mire lehet használni a pályán, és annak a fizikai elemeit, és a stratégiai és taktikai elemeit, a technikai, tehát hogy mindent összerakni, hogy ő aztán gólkirály tudjon lenni. Nyilván nem szabad tőle olyat várni, amire akár a fizikai adottságai okán nem vagy alig alkalmas, viszont amit ki lehet hozni abból, hogy valaki nő létére 180 centi fölött van és center tud játszani, azt maximálisan kihozza belőle Albert Florian.
Meg tudja őt tartani a Ferencváros?
Szerintem biztos nem.
De ez most egyébként egyik szemünk sír, a másik meg nevet, ugye?
Most már ott tartunk, és nem is tudom, valakivel beszélgettem a napokban erről, hogy a női labdarúgó válogatott keretben lényegesen több Bundesliga játékos van, mint a férfiben. Tehát még nem tartunk ott, hogy legyen 30-40 nemzetközi szinten jegyzett játékosunk, de abszolút el tudom képzelni, hogy ezzel a fizikummal akár a Bundesligába játszan, az ott is érték. Tehát, hogy nem is szabad itt maradni, nem lenézve a magyar bajnokságot meg a Fradit, de hogy a magyar női labdarúgásnak az az érdeke, hogy azok a játékosok...
De maradhatna még a következő, ha lesz nemzetközi, mondjuk selejtező torna addig, hogy tudjunk arról beszélni itt a Csajok Ligájában is például, hogy siker, mert egyébként azért azt is tegyük hozzá, hogy kell az, ugye? Tehát, hogy mi magunk is nagyon dicsértük, ha kell, tudunk dicsérni, és ha kell, akkor nyilván a realitások talaján mozogva kritikát is meg tudunk fogalmazni, de ugye abban nincs vita, vagy kérlek segíts, erősíts, vagy cáfolj meg ebben a gondolatomban. Én azt érzem, hogy azért nagyon kell az, hogy a mindenkori magyar csapat, ez ugyanúgy igaz a fiúkra is, ugye most a Fradi volt nagyon sokáig az a csapat, amelyik szállította a nemzetközi eredményeket, sőt csak is kizárólag.
Miért múlt időben
van? Akkor úgy mondom, hogy szállítja, és akkor most ugye nem tudjuk, hogy a Győr elleni versenyfutásnak mi lesz a vége. Tiszta szívből kívánom, hogy az Eto is éljen ezzel a lehetőséggel, hogy ha éppen az Eto lesz ugye a fiúknál a bajnok, megvan az a lehetősége, hogy van egy védőháló mögötte, hiszen ki tud pottyanni, vagy vissza tud pottyanni az Európa Ligába, onnan még mindig van a Konferencia Ligába, tehát hogy azért egy Konferencia Liga főtáblát bajnokként indulva elérni, azt talán azt mondhatjuk, ugye, hogy az nem kellene, hogy gondot okozzon. Én szerintem ma már itt
nem
tartunk.
Nem egy túlzó elvárás, én így fogalmaznék.
Oké, akkor köszönöm, és akkor a kettőből mindenki vérmérséklete szerint rakja össze. De ugyanezt gondolom a lányoknál is, hogy azért azzal, hogy a Fradi most át tudta lépni hosszú-hosszú idő után a saját árnyékát, és végre tovább jutott, és utána a második számú sorozat, ami végre elindult, és ott van magyar csapat. Tehát, hogy ehhez viszont kell az, hogy Nagy Vanessa itt maradjon, kell az, hogy nézd a Pécs csapatát. Turiborit mennyit dicsértük. Amióta nincs Turibori a Pécs együttesében, a Pécs csapata
más, és
igen. Visszávesett. Valamelyik
reggel erről beszélgettetek a stúdióban szuperlevélyekkel, hogyha egy ember kiesik egy kézlabda, egy jégkorong csapatból, és ez a futballban ugyanúgy igaz. Mondjuk a Pécsnél a Turibori kiesése az egy egész más karakterű csapatot eredményez, hiszen nincs egy hóriorgas
szóval akkor lehet-e az, hogy akkor mi van ezt a maradjon? Tehát van valami ilyen csomag szerint? Most ez nyilván viccesen meg ilyen szurkolói
módon. Igen, de egyébként ilyen létezik, tehát hogy léteznek olyan megállapodások, hogy az általános időszakon belül nyilván kell lépni és menni, de hogy van olyan, amikor azt a szerződést kötik meg, hogy játszik, amíg van nemzetközi kupa, és utána el volt ilyen a Paksnál Szaponos Péter, ugye védett a nemzetközi kupában, a Paksban, és volt egy megállapodás, hogy mi az az időpont, amikor elmegy Szaúd-Arábiába. Szerencsére Paks ment tovább, tehát ott hiányzott a kapuból, vagy nem hiányzott, ez megint szurkoló vérmérséklet, de hogy elment. Tehát ilyen egyébként lehetne.
Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Akartam volna még egy játékosról beszélni, ha már szimbolikus jelentőségű, de tényszerűen csak említsük meg, hogy Fenyvesi Evelin, illetve most már Könceiné Fenyvesi Evelin, így helyes a megszólítás lévén férjezett asszonyról beszélünk. A Fradi összes nagy trófeájánál ott lehetett, és az, hogy szimbolikusan csapatkapitányként ő emelhette magasba a magyar kupát, ráadásul sérülés után visszatérve, nekem ez is egy szívet melengető jelenet volt. Ráadásul szerintem ennyi belefér, ugye ennyire ezt el lehet mondani, hogy én tehát személyes nagy kedvencem, és nagyon elfogult is vagyok.
Nekem is vannak szemben olyan játékosok, akikkel elfogult vagyok.
Ugye ez nem probléma, hogyha ez...
Én azt gondolom, hogy nem, sőt, tehát szenvedély nélkül nem lehet a sportot csinálni, sem hát megnézni sem.
Ezt akartam, tehát, akkor, jó helyen jár.
Szerintem rendben vagy, jó helyen vagy a sportban, igen. Persze, hát az Evelin, tehát nehéz jelzőket találni arra, amit ő a magyar női labdarúgásban végigcsinált, úgyhogy őt mondjuk nem lehetne hóriorgasnak nevezni.
Hát ő mindennek lehet. Van... Hát Dörnyei Balázs el is nevezte, most lehet, hogy ez a nagy közönség számára kevésbé ismert, és lehet, hogy most egy olyan dolgot adok ki, amit nem biztos, hogy kellett volna, de volt neki olyan beceneve, a Fenyőn túl Picúr is egyébként. Úgyhogy...
De tehát egy fantasztikus karakterű ember, nagyon jó, hogy ő még ott van a Fradiban, hogy rajta van a karszalag, mert ha valakitől, akkor a gyerekek tőle tudnak tanulni, és nem csak, vagy nem elsőbb a labdarúgás.
Ezt akartam mondani, és ez a legfontosabb. Na de ha már a Bundesligát említetted, hogy a női mezőnyben rengeteg Bundesliga játékosunk van, itt és most a Csajok Ligájában én azt hiszem, hogy mindenféle aspektusból megvizsgálhatjuk, hogy nagyon sokat beszéltünk már róla itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy mi történik a férfi Bundesligában Schäfer András csapatánál, az Union Berlinnél. Mielőtt most itt tényleg elkezdenénk szétcincálni a dolgokat, meglepette téged bármilyen szinten, meglepő-e a folyamatokat látva, azt tapasztalva, nyakig benne élve, hiszen egyébként beszéljünk arról is, hogy van személyes élményed Bajnokok ligájából például. Tehát, hogy nem csak úgy beszélünk itt a dolgokról, hogy elolvastunk két cikket, vagy beszéltünk egy emberrel, hanem például Gábor ott volt személyesen a Bayern Barcelona BL elődöntő első felvonáson. Tehát, hogy ténylegesen testközelből merünk véleményt formálni. Ezért kérdezem, és nem álnaivan kérdezem, hogy meglepette téged az, ami történik az Union Berlinnél?
Nem, és az különösen nem, hogy ez Németországban történt meg. Tehát azt gondolom, hogy a nyilvánosság szintjén a német társadalom az nagyon elfogadó. Tehát ha valahol ez benne volt a pakliban, hogy egy nő oda kerülhessen a férfi labdarúgásban komoly pozícióba, ugye vezetők már vannak egyébként többfelé, de hogy akár vezetőedzőként is, ez szerintem Németországon nem meglepő. Én szeretném azt, hogy a magyar sportban is mindig mindenhol az legyen a döntő, hogy valaki alkalmas vagy nem. Nem az, hogy férfi vagy nő, vagy milyen magas,
Gábor,
vagy szemüveges,
igen,
vagy nem.
Igen, ebben teljesen egyetértek. Viszont de. Arról sokat beszéltünk már adáson kívül is, de itt adásban is elmondtuk, és szerintem ezt is tényszerűen kell rögzíteni, hogy a magyar közeg még most per pillanat biztos, hogy nem áll készen erre.
És a mondatom vége az lett volna, hogy ami meglepett, az, hogy a német közeg sem. Tehát, hogy meglepően sok támadás érte.
Tehát az, hogy
Marie-Louise,
tehát, hogy mennyi támadás érte, ugye nevezzük.
Az inkább meglepett egyébként.
És úgy, hogy olyan kommenteket kapott, és most megint nem akarok az, hogy merjünk, nem tudom én, kicsik lenni gondolkodásmódba belállni, és hogy mi magyarok mindenben rosszak vagyunk, nem igaz, de ha valahol számítottam volna olyan kommentekre, vagy komment cunamira, ami a közösségi médiában jött, mint amit ez a szegény Eta nevű Marie-Louise Eta kapott, hogy menj inkább a konyhába, mert az való neked, tehát ezek, azért ezek nagyon meredek dolgok, úgy, hogy egyébként ő bizonyított, tehát és olyan szakmai tudással rendelkezik, amit ugye itt mondtál az imént, hogy nem találomra lett kitalálva. Ráadásul nem is állandó a megbízatása.
Hát 5 meccse szól a végére. Azért mondtam, hogy próbáltam úgy fogalmazni, és szerintem, aki ismeri más stílusomat, az kiértette belőle, hogy a nyilvánosság és a politika szintjén nyitott társadalom Németország az egyén szintjén nem változott, és nem az. Ez szerintem a német társadalom is nagyon sokat elárul, hogy van egy ilyen kettősség.
Tehát kamuk, tehát kifelé, tehát színház?
Én, hogy mondjam, én családi okoknál fogva, ha megint arról beszélünk, hogy személyeset lehet mondani, én nem vagyok nagy német barát egyébként, de ez a kettőség, ez megvan, hogy hol neveznék ki, ha nem Németországban, és a nyilvánosság szintjén ez abszolút elfogadott, és egyébként jó döntés, de hogy számosan voltak olyanok német emberek, akik a régi nem szép német időket idéző kommentekkel illették ezt a hölgyet.
Igen, és mondom, az még a tényleg ezek szerint a jéghegy csúcsa volt, csak ez a menj vissza a konyhába, mert az való neked. Név nélkül mondom, láttam, személyesen éltem végig első osztályú magyar labdarúgó mérkőzésen, negyedik játékvezető hölgy volt, mind a két kispad, az egyik kispadon hevesebb vérmérsékletű edző, és azért nem akarom...
Beszéltünk róla, hogy összeraktam, hogy melyik meccsen az,
hogy tudom, hogy te tudod, de azért nem akarom megnevezni őket, mert szerintem ez...
A kispadokat nem is kell, de én azt gondolom, hogy például, ugye volt most ez a kupadöntő nem olyan rég, hogy ott Kulcsár Katalin vezette, aki vezetett már óriási jelentőséggel bíró mérkőséget.
De hogyha bedobod Kulcsár Katalint a férfi mezőnybe, amit én láttam ezen a férfi bajnokin,
és elfogadhatatlan, ahogy visszanyúlnak.
Mind a két kispad gyakorlatilag kereste annak a lehetőségét. Azt éreztem néha, hogy akár a kákán csomót keresve elvet
csak
is
azért menő.
Követve, igen.
Én azt reméltem sokáig, és lehet, hogy naív vagyok, de továbbra is azt remélem, hogy az, hogy női játékosok megjelennek a férfi közegben, az talán normálisabb viselkedése ösztökéli a hímeket. És ebben én szeretnék hinni továbbra is, és
Ezek azok a lépések, amik kellenek például nálunk ide-haza, ugye, hogy előbb-utóbb tehát az nem járja, hogy kisajátítja magának a férfi társadalom. Én nem vagyok híve, és most elnézést kérek minden hölgytől, asszonytól, nőtől, a túlzott emancipációnak, és ez a amikor nem találjuk el a lovat, tehát, hogy vagy fordítva ülünk a lovon, vagy átesünk rajta, tehát, hogy ennek is vannak határai, meg nem tudom én, de azt tényszerűen el kell fogadni, amit mondasz, hogy ma már ebbe az irányba megyünk, hogyha valaki megfelelő képességgel, megfelelő fizikai mutatókkal rendelkezik, Bajnokok Ligája férfi BL elődöntőben is az egyik asszisztens hölgy volt. Miért ne lehetne?
Hát meg ez, tehát vannak olyan magyar játékvezető hölgyek, Kulcsár Katalin, Urbán Eszter, akik olyan magasságban jártak játékvezetőként,
ahol férfi játékvezető
mostanában... Hát meg az említett kispadon ülő edzők is csak a tévéből nézik azt a szintet. Igen. Tehát, hogy ez a fajta alázat nem baj, ha megjelenne.
Na azért mondom, hogy jelen pillanatban ezek kellenek még.
Ettől messze vagyunk még sajnos.
Igen, de mondjuk azért van a Csajok Ligája is. Például, hogy egy kicsit próbáljuk közelebb hozni az embereket. Sok időnk nem maradt, Gábor, úgyhogy kicsit kérlek, ha már említettem ezt a bizonyos Bayern-Barszát, személyes élmények. Mi a varázsa? Ugye többször mondtad már itt adáskörülmények között is, meg nem adáskörülmények között is, hogyha egyszer össze tudjuk hangolni, hogy menjek el veled egy Bundesliga mérkőzésre, vagy egyáltalán egy német földön rendezett női labdarúgó mérkőzés, hogy most ez Bundesliga, vagy BL, vagy nem tudom, az idézőjelben, majdnem azt mondom, és sokszor is idézőjelben, hogy oly mindegy, szóval mi a varázsa ennek, mit tud ez a közeg?
Ugye egyrészt a pályán is van évtizedes elmaradásunk, amit nem jó nézni, tehát hogy nagyon messze van ez, de hogy a pályán körülvevő közeg meg, ami ott zajlik, ott meg vagy 100 év. Szóval, hogy az ünnep valóban egy ilyen női mérkőzés.
Mikor kezdett el ez a németeknél, vagy az angoloknál, vagy a spanyoloknál, hogy teltházas elklasszikók vannak, és egy Camp Nou meg tudott telni a régi felújítás előtti 90 ezeren. Ez én nekem ilyen villámcsapásként, vagy ilyen derültékből villámcsapásként omlott, vagy szakadt rám hirtelen egyszerre, de ez nyilván egy folyamat. Mikor indult el?
Szerencsére van részem abban, hogy számos olyan szakdolgozat létrejöttében részt vegyek, ami a női labdarúgásról szól. És az egyikben egyértelműen kijött az, hogy mindenhol akkor indult el ez a villámcsapásszerű fejlődés, amikor a férfi labdarúgás elfogadta partnernek. Ugye az amerikaiak, a németek évtizedek óta űzik ezt a futballt, nagyon magas szinten vannak erről filmek is, Playbook címmel például van az egyik női szövetségkapitány az amerikaiaknak, aki két olimpiát meg VB-t nyert velük. Tehát hogy a kulcsa az, hogy a férfi labdarúgás elfogadja, akkor indul ez el. A spanyolok most világbajnokok.
Ebben klubvezetők tudnak sokat tenni? Tehát, hogy mondjuk egy klubvezető kiáll és azt mondja, mert hogy most akkor maradjunk a magyar kupa döntővel, a női magyar kupa, a Simple női kupa döntővel kezdtük, keretes szerkezetben akkor a végére hadd hozzam be. A Fradi közösségi média felülete szerintem ugyanúgy kezelte ezt a női kupadöntőt, mint ahogy a férfit fogja kezelni. Folyamatosan ömlöttek kifelé a látványosabbnál látványosabb tartalmak, tehát én mondom azt, hogy helyén kezelte, vagy amikor elfogadásról beszélünk, ez valami ilyesmi, vagy ennél hogyan legyen ez több, vagy kinek kéne kiállni? Most akkor maradjunk a ferencvárosi példánál, hogy még határozottabb legyen. Úgy ugye, hogy azt is megbeszéltük már, és nagyon nehéz témába kezdünk vele, úgyhogy összesen egy vagy két percünk marad rá, hogy ugye a Fradinál saját külön női bázis, ugye a Kocsis Sándor edzőközpont. Megbeszéltük azt is, hogy lehetne mást is bővíteni, mert hogy akkor, amikor ez létrejött, nagyon jó volt, de hogy nagyon sokan vannak. Szóval mi az a lépés, amit meg lehetne tenni, vagy hogyan kellene ezt elképzelni, vagy elkezdeni?
Első körben ez egy társadalmi kérdés. Ez a magyar, ez még a szó rossz értelemben szerintem egy macsó társadalom, ahol a nő nem elfogadott ezt. Elemezhetjük egyébként, lehet csinálni külön műsort. Következő, hogy a labdarúgó szövetségnél hogy kezelik a női labdarúgást itt vagy ott. Szerintem ebben van előrelépési lehetőség, hiszen amikor én főtitkár voltam az MLS-nek, akkor még a spanyolokkal x-eltünk, és ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen. Most ők világbajnokok, mi ugyanabból a fotelből nézzük. A Fradinál valóban a közösségi médiában most már kezdik hasonlóan kezelni, de ha a Kocsis Sándor sporttelepet összehasonlítod mondjuk azzal, hogy a Népligetben milyen lehetősége van egy 14 éves fiúnak, azzal szemben, hogy egy felnőtt női labdarúgónak, vagy ha mondjuk megnézed, hogy a fizetések között hány nulla a különbség, vagy mekkora a stáb, és nyilván itt nem szabad ezt elhallgatni, hogy magának a szférának, tehát a női labdarúgásnak is nagyon sok dolga volna tudásban, munkához való hozzásban, sok mindenben, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, ezt kettő percben egy levegővel ennyit tudok róla mondani, de egy egész műsort meg lehet ezzel tölteni.
Meg lesz még rá lehetőségünk, meg lesz még rá itt felületünk. Én azt hiszem, egy picit hadd örvendjek annak, hogy jó döntés hoztunk, amikor a mai Csajok Ligája 8. epizódban nem hívtunk vendéget, mert hogy úgy elröppent ez a számunkra kijelölt idő most, hogy talán még nem is tudtunk mindent megfelelő mélységben érinteni, de egy picit belekaptunk a személyes Bundesliga vagy Bayernes élményen át, egészen ugye a kupadöntőről sokat beszélhettünk, illetve Séfer Andrássék női vezetőedzőjéről. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is itt voltál. Albert Gábor volt, természetesen ezúttal is a Csajok Ligája vendége. Ez volt a 8. epizód, egy hónap múlva ismételten jelentkezünk. További kellemes rádiózás mindenkinek. Németh Kornélt hallották.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen.
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
200 méter háton is győzött Kós Hubert az idei első nagymedencés versenyén. Átfogó haderőreformat jelentett be az ukrán elnök. Napos, száraz idő lesz egész hétvégén. Besenyei Márfagyok, jönnek a részletek. A kupadöntős Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A zalaiak hátrányai így továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. Bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét az Európai Kupa sorozat elődöntőjének visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A miénk 14 órától Japán ellen folytatják a selejtező tornát. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. Férfi válogatottunk bejutott a legjobb 32 közé. Kós Hubert az 50 méter háton aratott sikere után főszámában 200 méter háton is győzött idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. Pádár Nikolett pedig 200 gyorsan teljesítette az Európa bajnoki induláshoz szükséges szintidőt. A 20 éves Európa bajnok az előző napon 400 méter gyorsan is EB szintet úszott. A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli a második lett a Mercedes-szel, míg Oscar Piastri a harmadik helyen végzett. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint a 22 órától az időmérőt az M4 Sport élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A tűzszünet ellenére tegnap is folytatódtak a harcok Libanonban. Az izraeli támadásokban 12-en meghaltak, 25-en megsérültek, az áldozatok között egy gyermek és 2 nő is van. Az Irán támogatását élvező Hezbollah közben drónokkal támadta a zsidó állam Dél-Libanonban és Észak-Izraelben állomásozó katonáit. 4 könnyebben megsérültek. Az izrael és a libanoni síta milícia közötti tűzszünetet a kihirdetés óta már többször megsértették a szemben állók. Az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat sürget az ügyben. Megszűntnek nyilvánította az Irán elleni háborút az amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében. A megfogalmazás hátterében az állhat, hogy 60 nap telt el a harcok megindítása óta, ezután minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Donald Trump azt ugyanakkor nem jelezte, hogy felhagyna a Perzsaországgal szembeni nyomásgyakorlással, és csapatok kivonásáról sem tett bejelentést. Átfogó haderőreformot jelentett be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, hogy a tervek szerint emelik a katonák fizetését, növelik a harci juttatásokat, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az intézkedéseket júniustól vezetik be. Európai segítséget kért Hollandia, miután tűz ütött ki az ország több katonai gyakorló terén. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Franciaországból és Németországból mintegy 30 tűzoltóautót vezényeltek, főként a délkeleti régióba. Emellett Németországból további 67 speciális tűzoltóegységet is küldtek. Az oltást az aszály nehezíti.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-M7 elvállástól Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon a forgalom elterelés miatt lassabb haladásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Keleten megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 19-25, késő este 11-16 fok várható. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, kora nyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt továbbra is a Sport délelőtt a 109 Nemzeti Sport Rádióban. Bragmolyár Zsanett idén nem kevesebb, mint 20 versenyen szeretne elindulni. A triatlonista számára májusban már elindul a kvalifikáció a Los Angeles-i olimpiára. Cassie Dórával beszélgetett.
Vezettél már egyébként itt ezen a pályán?
Vezetni nem vezettem, viszont kerékpárral már megtettem ezt a kört. Ez egy kicsit nehezebb volt, őszintén mondva. Nagyon jó élményt ad ez az új autó, nagyon jó vezetési élményt. Kicsit jobban, gyorsabban is mehettünk volna, de abszolút nagyon, nagyon jó volt, pozitív az élmény.
Te mennyit vezetsz a hétköznapokban? Sokat? Vagy mennyire szeretsz vezetni?
Elég sokat szoktam vezetni. Viszonylag közel lakom a létesítményekhez, ahol edzem, de ettől függetlenül nekem a második otthonom az Tihanyban van, tehát azért majdnem minden hétvégén azért lenn szoktunk lenni. Most a fiam miatt azért elég sokat megyünk ide-oda, tehát hogy nagyon szeretünk autókázni, úgyhogy emiatt azért sokat is pluszba vezetek. De nagyon örülök ennek az újra útonak, tényleg nagyon, nagyon jó.
Lehet, hogy a kisfiadnak is jó élmény lesz tényleg, hogyha kipróbálja és beülhet. Ha már említetted őt is, azért ugye szülés után elég gyorsan visszaarázott el a munkába. Milyen volt ez az út azóta? Meg azt láttam egyébként, hogy az edzőtáborokban is viszitek magatokkal.
Igen, gyakorlatilag ugye mi azért így terveztük, hogy az elég hamar vissza szeretnék térni. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar sikerül. Azért én már egy hónap után vízben voltam, és 4 hónap után kezdtem egy olyan érdemi munkát csinálni, ami most már tényleg a szezonra készít föl gyakorlatilag. Nagyon jók a számok, amiket most produkálok, nagyon élvezem az edzéseket, nem égtem ki, tehát hogy nem úgy gondolok erre az egészre, hogy akkor én most teherként élem meg, hogy akkor még pluszba edzésekre is kell járnom. Viszont ugyanakkor, tehát hogy megtaláltam azt a arany középutat, hogy a fiammal is tudok elég időt tölteni, rengeteg edzésre jön velem, ott van a pálya mellett, és ugyanakkor meg az edzésre is tudok fókuszálni, de minden egyes edzés után már azt várom, hogy tudok hazamenni hozzá és játszani újra, úgyhogy én most tényleg mondhatni most ragyogok, mert tényleg egy olyan újdonság van ez az életemben, hogy ilyet még korábban nem tapasztaltam, és szerintem ez fog előre vinni engem.
De jól viselézett az elsokat? Nyilván azért, vagy már ugye ebbe szokik bele automatikusan, tehát lehet, hogy nem is lesz neki furcsa lassan ez a sok utazgatás.
Nem, szerintem most már lassan neki is lesz egy kaparós térképe, mert annyi helyen jár. Én azért úgy gondoltam, hogy egy másfél éves koráig nem szeretném itthon hagyni, hanem szeretném, hogyha velem jönne. Nyilván megyünk majd olyan helyekre is, mint például Dél-Amerika, ami nem biztos, hogy túl gyerekbarát, de próbáljuk majd azzá tenni, hogy olyan hotelbe leszünk, meg a legkényelmesebben próbáljuk megoldani az utazást, úgyhogy azért most már rá is kell gondolni, de én azt látom, hogy persze nyilván ebben nő föl, meg most ehhez van hozzászokva, most már 8 hónapja, de minden gond nélkül lehozza, úgyhogy tényleg az a szerencsénk is van emiatt. emiatt vele, hogy teljesen rugalmasan kezdje le ezeket az új helyzeteket, nincsen semmi olyan dolog, amit őt így megzavarná, úgyhogy egyelőre tényleg azt mondhatom, hogy minden flottul megy, és ahogy elterveztük.
Felkészülésedben változtattál valamit? Hogyha jól tudom, hogy Vas Blankáiknak az erőnléti edzőjével dolgozol, nem tudom, hogy ez valamilyen változást eszközöl-e így a felkészülésedben.
Szeretném volna ténylegesen úgy visszatérni, hogy akkor rakjuk rendbe mindent, mert azért nekem is volt ugye az Achilles sérülésem, ugye volt a szülés, és azért az is megtépázta a testemet. Most egy olyan csapattal, olyan stábbal dolgozok együtt, akik mondhatni végigkísérik majd az egész felkészülésemet Los Angelesig, és nyilván az is új motiváció, hogy egy olyan edzővel dolgozhatok, aki a Vas Kata Blankának és a Walter Attilával is dolgozik folyamatosan, úgyhogy ez egy új inger, és szerintem azért kellett ez nekem. Nem gondolom, hogy rossz lett volna az előző edzői stáb, akivel dolgoztam, de most ez egy új év, új éra, új edzők, úgyhogy igazából egymással kommunikálnak is az edzők, tehát nincsen így sértődés, hogy az egyiket elhagytam volna. Igazából tényleg most azt látom, hogy neki is meg akarok felelni egy kicsit, és nagyon jó az összhang így közöttünk.
Szóval ugye Los Angelesig tartó úton szeretnének titeket segíteni ezzel az autoszponzorációval is. Mennyire látsz így Los Angelesig? Ugye azt tudom, hogy nyilatkoztat, hogy nem szeretnéd a versenyzést sem sietetni, de lassan azért nektek is kvalifikációs időszak. Melyik versenyen szeretnél legközelebb elindulni?
Gyakorlatilag ugye májusban kezdődik nálunk a kvalifikáció, 2 évig tart, viszont gyakorlatilag 60 versenyt is lehet belőle csinálni, a legjobb 12 számít. Tehát én úgy gondolom, hogy a kvalifikáció szempontjából inkább a 2027-et szeretném megnyomni. Most tényleg fokozatosan szeretnék visszatérni, jövő héten Európa Kupa, Olaszországban, aztán hazai versenyek, OB, hazai nemzetközi verseny szintén világkupázni fogok, és ugyanakkor belecsöppenek majd a VTS, ugye a legnagyobb szintű versenyekbe. Úgyhogy ezt azért megígértem magamnak, hogy nem fogok egyből belevágni, mert nem biztos, hogy jó tenne, hogyha mondjuk esetleg egy olyan eredmény születne az első pár alkalom után, ami mondjuk egy ilyen rossz szájízt hagy bennem, még hogyha tudom, és mindenki tudja, hogy mondjuk szülésből jövök vissza, de azért szeretném a fokozatosságot betartani, és tényleg úgy nekivágni a következő lépésnek, hogy fel vagyok rá készülve. Úgyhogy igazából már idén nagyjából 20 versenyt tervezek, úgyhogy azért nem kevés, azért én nagyon sokat versenyeztem eddig is, és azért szeretném ezt fenntartani, hogy akkor hétről hétre mondjuk fejlődni, és kipróbálni új dolgokat esetleg. Úgyhogy igen, tehát hogy melós lesz mostantól, és nagyon várom már, mert ez motivál gyakorlatilag, és ezért kelek fel minden nap 5-kor, hogy ott álljak a rajtvonalnál. Szóval igen, tehát hogy jövő héten gyakorlatilag elkezdem az egészet.
Mennyire erős most a női mezőny triatlonban, hogy látod?
Történik generációváltás, és most már talán azt mondhatom, hogy ezek azok a triatlonosok, akik most nőttek föl, ők már tényleg triatlonosként kezdték a pályafutásukat, nem pedig úszásból jöttek, vagy futóként. Ezért nagyon kevés olyan versenyző van, akinek lyukas száma is van. Tehát, hogy itt tényleg a sportág is eszméletlenül fejlődik. De viszont én, ahogy kiszálltam Párizs után, ugye egy év maradt ki, én most nem látok akkora nagy változást, amit mondjuk én ne tudnék behozni. És most tényleg azt látom, hogy majdnem olyan formában vagyok, mint az olimpián kerékpáron, meg úszáson is szinte, és azért szerintem az nem volt egy rossz menés. Úgyhogy szerintem abszolút még egy pár százalék hiányzik, és szinte utol fogom érni az élmezőnyt.
Nagy Dávid budapesti Grand Prix győzelme után már a következő versenyre koncentrál, és autósport rajongó lévén nagyon élvezte a Hungaroringen való körözést. Ő is Keszidórának nyilatkozott.
Nagyon különleges volt így az egész átadó ünnepség a helyszín miatt is. Maga az, hogy az olimpiai bizottságtól autót kaptam. Bizakodtam benne, hogy erre a ciklusra már esetleg én is jó eséllyel pályázom egy autóra, mert az előző ciklusban még úgy messzebb álltunk egy ilyentől, viszont a párizsi arannyal bíztam benne, hogy nekem is kiosztanak most egyet. És aztán így is alakult, úgyhogy nagyon örülök az autónak. Most már próbálgattam, lassan kész vagyok az utcai vezetésre is. Bemelegítettük itt a Hungaroring aszfaltcsíkján a gumikat, a motort, megtanultuk a kanyarokat, úgyhogy nagyon élvezetes volt. Megvoltak a kanyarcsúcspontok, kigyorsítások, úgyhogy készen állok már az utcai vezetésre.
És maga a pálya milyen volt? Mert te nagy Forma 1 rajongó is vagy. Milyen volt itt Hamiltonéknak az útján vezetni?
Így van, igen. Én személyes élőben ezt a pályát még nem próbálhattam ki. Forma 1-es játékokban sok 100 kilométert pakoltam már bele, Úgyhogy az ívek megvoltak, tudtam, hogy merre megyünk, tudtam, hogy mi az irány, mik az ívek, de hát azért természetesen más volt igazából. Nyilván nem az élmény volt, ami egy óriási pluszt adott, maga a vezetési élmény, mert hát azért mégiscsak most kaptuk az autókat, ismerkedünk velük, meg nem itt szeretnénk összetörni, vagy a bukótérbe hajtani velük, vagy a gumifalba. Úgyhogy visszafogottan, de körözgettünk itt az, hogy a Hungaroringen avattuk fel az autókat, ez önmagában ez adott egy ilyen különleges színezetet a történetnek.
És kaptatok egy épülettúrát is, bár te azért voltál itt tavalyi Hungaroringen a versenyen, amikor már elkészült az új épület, ahogy tetszett így a túra?
Nagyon érdekes volt, nagyon jó történeteket hallottunk, így az elmúlt évekről, pódium eseményekről, meg média interjú körüli ilyen különleges eseményekről, de maga a pedok is izgalmas volt, úgyhogy megnézhetünk egy-két termet, ahova úgy egyébként nem nagyon juthatnánk be. Nagyon, nagyon jó volt, itt pedig a pedokon is most így keresztül mentünk, ugye a boxok nélkül, ez most egy nagyon, nagyon furcsa látvány, és ahhoz képest, hogy ez tavaly, amikor kint voltunk ugye a verseny idején, akkor mennyire zsúfolt volt, és mennyi ember járt itt, milyen hangulata volt, most ilyen üresen tátong. Úgyhogy nagy a kontraszt, de nagyon érdekes látni így off-seasonben is a létesítményt.
Na de sokatok számára ugye folytatódik a versenyszezon. Mennyire ülepettek le már egyáltalán a budapesti élmények, mert eltelt azért azóta egy hét. Mivel telt azóta az idő számodra?
Igyekeztem visszarázódni a munkába, megadtam az idejét annak, hogy kicsit úgy élvezzem a győzelmet, és a interjúkat adtam, átbeszéltem a versenyt sokakkal, nagyon sokan gratuláltak, és tényleg egy maradandó élmény volt, viszont megy tovább a szezon, és nem szabad beleragadni ebbe az eredménybe, nem szabad beleragadni abba a hétvégébe, meg abba a hangulatba, mert a következő verseny ugyanúgy oda kell állni, és a 64 között kell magamat megméretnem, és körről-körre előre haladni, hogyha hasonló eredményt szeretnék elérni. Igyekszem megőrizni ezt a versenyt és az élményt, de közben menni előre, folyamatosan aktuális maradni, a pillanatban maradni, és a éppen soron következő versenyen a legjobbamat nyújtani.
Ami ugye Kolumbiában lesz, nem kis repülőút vár rátok, szeretsz ilyen hosszú repülőúton útra menni?
Hát azt érzem, hogy most már így kezdek kiöregedni ezekből a hosszú útakból, így 26 évesen, lassan 27, úgyhogy nem ideális, nem szeretem, mert nagyon, nagyon nehéz átállni, nagyon nehéz visszaállni, illetve a körülmények is mások, Kolumbiában magas a páratartalom, és ez is egy más ilyen verseny körülményt biztosít, illetve korábbi versenyeink azok a magaslati levegőben zajlottak Kolumbiában, úgyhogy különleges helyszín egyébként, várom a versenyt, de az út az hosszú lesz, kimerítő, úgyhogy gyorsan kell majd regenerálódni még ott kint a versenyig, és aztán meg gyorsan vissza kell állni az európai időzónára, mert két hétre rá már Bernben lesz a válogató világkupánk, amivel zárul a válogatási szezon. Szóval nincs megállás, zajlik az élet, jönnek a versenyek, itt sorakoznak előttünk, úgyhogy megyünk és versenyzünk.
De érzed magadban a lendületet, hogy tényleg akár ismét egy érem összejöjjön? Mert azért most az utóbbi időszakban tényleg nagyon jó flowban voltál.
Jó sorozatom van. És az a cél, hogy ezt a sorozatot ezt minél tovább húzzam. Illetve nem is a sorozat, mert nem a sorozat foglalkoztat, hanem az aktuális verseny és a következő versenyen szeretnék jól teljesíteni. Nagyon sűrű a mezőny, nagyon sok jó vívó van, és milyen napi formája van, és kinek jön ki a lépés, ez nagyon sok mindentől függ. Sorsolástól, pillanatnyi formától, a felkészülésnek a menetétől. Szóval én bizakodó vagyok. Kicsit más lesz most így a verseny számomra, mert most 16-ba kerültem, és rögtön főtábláról indulok. Úgyhogy éles 15-ös mérkőzéssel fogom kezdeni a versenyt, ez eddig nem így volt. Úgyhogy sokkal gyorsabban kell magamat maxra pörgetni, és az első mérkőzésem már életre halálra megy. Ehhez kell most alkalmazkodni.
Kvalifikációs időszak a vívásban az majd jövő év májusában kezdődik. Neked mennyire van már fókuszban így Los Angelesben? Nyilván ez az autó is emlékeztetni fog rá.
Még nem Los Angeles van fókuszban. Továbbra is versenyről versenyre igyekszem haladni a szezonban. Még vár ránk most két verseny, aztán jön az Európa, illetve a világbajnokság, úgyhogy ezek vannak most fő fókuszban. De igen, itt van ez az autó alattam, ami most már elvisz ennek a ciklusnak a végéig. ami remélem, hogy Los Angelesben fog végződni.
Losonczi Dávid még mindig térdműtétje után ér rehabilitált. Losonczi Dávid még mindig térdműtétje utáni rehabilitációját tölti, de azért már számára is fókuszban van a Los Angeles-i olimpia.
Kaptatok autót a Magyar Olimpiai Bizottságtól, milyen élvény volt itt a Hungaroringen körözni?
Hát valószínűleg mentem volna még egy pár kört, csak így gyorsabban is, sajnos ugye nem lehetett. Hát nagyon jó érzés tényleg, hogy kaptam ennyi autót, azt kell mondjam, hogy szerintem minden gyereknek, aki látta az olimpikonok ilyen autóval járkálnak ugye az utcákon, az egy álma, hogy egyszer ő is kap egy autót, úgyhogy ez ma megvalósult, nagyon örülök neki, nagyon megtiszteltetés, és nagyon lökötére megkaptam. Hát sajnos a Hungaroringen nem teljesítettem az álmat, hogy megyek egy gyors kört, vagy mondjuk a máskor.
Egyébként szeretsz vezetni, vagy mennyire sokat autózol?
Hát én nagyon sokat autózok, napi szinten megyek, hogy szeretek vezetni. Szeretek is gyorsan menni, erre most itt nem volt lehetőség, de majd kipróbáljuk máskor.
Hungaroringen voltál egyébként már versenyen akár?
Voltam, igen, azt hiszem 2021-ben voltam kint, és követem a Ford megyet, és szeretem is nézni. Igen, nem csak az a verseny itt, de ugye az a fő verseny az évnek. Idén is szeretnék kijönni, mert ugye a sérülésem miatt most kicsit szellősebb a időbeosztás, amit ki tudok jönni, úgyhogy szerintem itt leszek idén Hungaroringen.
Ha már említetted a sérülésed, igen, azt tudtuk, hogy ugye megműtöttek keresztalapszakadás miatt, és azért 8 hónap kihagyás várad, most hogy tartasz ebben? Azért már pár hónap eltelt, és nyilván azért már gondolom kezdesz visszarázódni a munkába.
Hát igen, pont most a héten voltam a 6 napos kontrollon a doktor úrnál, úgyhogy hálásanak jól tartott, hogy nem jól tart az új szallagom, és minden rendben van, úgyhogy szépen lassan elkezdtek visszatérni a szőnyegre, amit nagyon örülök, és tényleg most már a rehabnak a végén vagyunk, mint az elején, úgyhogy páramban visszatérek, páramban az újra a szőnyegen lehessek, és igazából hálásanak tényleg eddig minden a nagykönyv szerint megy, és reméljük, hogy is marad időben is.
De látod már magad előtt, hogy mi lehet ez a verseny, amelyen majd visszatérhetsz?
Hát igazából szeptember október előtt környékén szeretném indulni egy kisebb versenyekre, amik ugye nem ilyen neves versenyek. Pont azért először összeházoljak a verseny rutinba, a versenybe, és majd csak utána indulni a nagyobb versenyeken.
Elég sok minden történt veled azért ebben a szezonban, ahhoz képest, hogy igen, sérüléssel is bajlottál, mondjuk ugye kaptál utólag egy világbajnoki ezüstérmet is, ezt hogy élted meg?
Hát igazából semmilyen hatása nem volt rám, tényleg nem a nagy képviségből, se rossz, se jó hatása nem volt, hanem igazából ez ugye már egy 2022-es világbajnokságról megadzott eredmény volt. Igazából ugye mindig elmondom, minden verseny lezárt magamba, ha jó, ha rossz eredmény születik, mert szerintem csak az ember úgy tud tovább lépni, hogyha levonja a tanulságot, mert akkor is a tanulság, hogy az ember kikap, akkor is a tanulság, hogy az ember nyer, és úgy azoknak a tapasztalatnál megy tovább. Én az eset már egy estig lezártam, és igazából ezért nem vált ki velem semmilyen érzelmet ez a változás, de igazából kicsit sajnálom a szerb srácot, akik eljutottak, mert amúgy egy jó sportoló szerintem. Hát sajnos olyan dolgokat csináltam, hogy nem kellett volna, de hát ez már az ő dolga.
Itt is azért elhangzott, hogy nyilván a Los Angeles-ig tartó út miatt próbálnak nektek ugye segíteni ezzel az autoszponzorációval is. Mennyire, hogy látod magad előtt még ezt a hátra levő 2 évet? Mennyire van fókuszban már a Los Angeles-i olimpia?
Hát nyilván ugye az ember tényleg mindenki 4 éves ciklusokban és távlatokban gondolkodik, és ugye minden 4 éves ciklusnak a végén ugye az olimpia áll. Nyilván az a cél, hogy ott legyünk és ott szépen érjünk el, addig rengeteg dolog van, és nem szabad ugye elveszni a nagyobb távú cél érdekében a kisebb céloknak, mert ugye azért ki is kell jutni, ami nem lesz egy könyv feladat a jövőre, úgyhogy mégis meg kell szerintem válogatottságot, úgyhogy jelenleg az, hogy az a cél, hogy visszatérjek a szünetre 100%-osan, úgyhogy birkózni, hogy a sérülésem előtt.
Guzi Blanka sokat ingázik Budapest és Miskolc között, így számára nagy segítség az autó az olimpiáig tartó felkészülési időszakban, ahol szeretne még tovább fejlődni. Ezt a beszélgetést hallhatják most.
Nagyon megtiszteltetett is, hogy kaphattam egy autót, ugyanis 2016 óta figyelgettem és szemezgettem az autókkal, és akkor még fiatal sportolóként arról álmodtam, hogy hát, ha majd egyszer nekem is megadatik, és hát itt vagyunk, és megadatott.
Te mennyire szeretsz vezetni a hétköznapokban, mert azért nyilván sokat kell ingázod Budapest, meg mondjuk Miskolc között, meg azért nyilván vannak különböző események, szóval gondolom sokat ülsz autóban, mennyire szeretsz vezetni.
Így van, az én autóm az biztos, hogy ki lesz használva. Még a logisztikát meg ki kell találni, mert nagyon sokszor vonatozom, úgyhogy biztos, hogy fogok a két város között is ingázni az autóval, de azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen hibrid megoldás lesz, hogy az egyik autó Pesten lesz, a másik meg Miskolcon, úgyhogy nagyon nagy könnyebbség lesz szerintem, hogy kapok egy ilyen segítséget.
És ez milyen érzés volt, mert azért a szövetségek jelölték ki, hogy kikapjon mondjuk az adott sportágból autót, milyen érzés, hogy most te kaptad meg ezt a lehetőséget?
Nálunk nagy volt a verseny szerintem, ugyanis ugye Gulyás Misa olimpiai bajnokként azért elég esélyes volt, hogy ő kapja, viszont ha jól tudom, akkor neki van egy másik autós szponzora, így én jöttem a sorban utána, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg ez így alakult, nagy becsbe lesz az autó, az biztos, úgyhogy ezúton is köszönöm a szövetségnek, illetve a MOB-nak, hogy ezt így megadta nekünk.
Na, de hát azért hozod is az eredményeket. Az tény, hogyan emlékszel erre a legutóbbi kairói versenyre, mert tényleg nagyon jól teljesítettél, és ezt, ha jól tudom, azt is nyilatkoztatod, hogy most azért nem volt rajtad annyira teher mentálisan.
Nem. Pont azt mondtam, hogy megtört az átok, ugyanis én eddig akkor nyertem nagy versenyeket, amikor ugye a lelkemnek hatalmasnak szüksége volt rá. És most úgy viszonylag kiegyensúlyozottnak éreztem magam a verseny előtt, után is, közben is, úgyhogy ez az átok, ez megtört, de döcögősen indult maga a versenyzés, mint általában ezt tőlem azért mondhatjuk, hogy megszokott már, hogy döcögősen indulok egy versenyen, de hál' Istennek azt most már úgy felfogtam én is, hogy lehet, hogy ez kell pont ahhoz, hogy a döntőben jól tudjak szerepelni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon helyen lévő verseny volt, azonban ugyanolyan állomás, mint amikor mondjuk 18. vagy 4. lettem éppen egy versenyen, csak más tanulsággal és más érzésekkel.
Mindig azt mondjátok mindannyian, hogy mindig van miben fejlődni, te hogy érzed, miben van még fejlődni? Korábban tudom, hogy mondtad a vívást. Böhm Csabi mondta, hogy neki az akadálypálya nem lesz a kedvence, meg nem a kedvence, nem tudom, te hogy állsz ezzel.
Jelen pillanatban azt érzem, hogy az OCR pálya az nekem is az egyik olyan szám, amivel a legtöbbet tudok még fejlődni. Bár az ember szerintem, hogyha engem mint sportolót megnéz, akkor rögtön azt mondaná, hogy hát a vívásban kéne összeszedni magamat. Én azt gondolom, hogy az OCR-ben van most a legnagyobb előrelépési lehetőségem. De emellett egy öttusázóval soha nem dőlhet hátra, ugyanis minden számban van még tartalék, illetve olyan dolog, amit lehet csiszolni. Úgyhogy a következő hónapokban az lesz a fő cél, mondom, hogy technikámat csiszoljuk az OCR elemeken, különböző elemeken, illetve az, hogy ezt a stabilitást ezt megtartsam.
Jó, majd budapesti verseny, nyilván majd EBVB, nem tudom a következő heteit, hogy fognak kinézni.
A következő versenyem a májusi világkupa lesz Bulgáriában, azt követi majd egy kéthetes bolgár edzőtábor, úgyhogy ezekre igazából nem készülünk semmilyen speciális módon, állomásoknak tekintjük őket. Nyilván a világbajnokság a fő verseny idén is, mint minden olimpián kívüli évben, úgyhogy az lesz a legutolsó augusztus legvégén. Addig majd ott kicsit patika mérlegen kell mérni a csúcsformának a kihozását, ugyanis 2 hét különbséggel rendezik meg az Európa-bajnokságot, illetve a világbajnokságot. Ez nem egyszerű feladat, azonban én nagyon szeretem, hogyha ilyen rövid idő van egy-egy verseny között.
Na igen, ez nagyon érdekes nálatok, azt néztem én is így a versenynaptárat, hogy azért 2 hét. Erre hogy lehet felkészülni? Vagy tényleg meg kiválasztott, hogy valamelyikre helyezed inkább a fókusz, nem tudom, ez hogy működik.
Ugye Kínában lesz a világbajnokságunk, ez az, amiben lesz különleges, hogy ott azért előtte körülbelül 7-8, akár 9 nappal is korábban kiutazunk, hogy aklimatizálódjunk, illetve az átállás megtörténjen rendben. Így ezt még nem beszéltük át egész pontosan a szakemberekkel, hogy ez hogy fog kinézni, ugyanis a kairói világkupán dölt el, hogy akkor én EBVB induló vagyok biztosan, de vannak azért már a kis tarisznyámban tapasztalatok, így a korábbi évekről, úgyhogy nem tartok attól, hogy a forma időzítéssel valami probléma lesz.
Nyilván van erre a szezonra is még bőven feladat, de Los Angeles mennyire motoszkál neked ott a fejedben?
Abszolút, úgy szoktam mondani, vannak rövid, közép, illetve hosszú távú célok. Én ezt azért hosszú távú célnak mondanám, mert azért még messze van. Valahol azt mondom, hogy hál' Istennek, mert nagyon sok dolgot még lehet addig csiszolni. Valahol meg nyilván most azt érzem, hogy jó formában vagyok, jó periódusban vagyok. Jó lenne, hogyha hasonlóan érezném magamat előtte is, de inkább azt érzem, hogy erősebben, hogy jó, hogy még van addig idő, mert még nagyon sok mindent szeretnék úgy fejleszgetni magamon, és hogyha mondjuk nehezebb napjaim vannak, vagy úgy kicsit úgy a hullámvölgyben vagyok, akkor a Los Angeles azért az nagyon motiváló és hajtóerő tud lenni, és azt gondolom, hogy ha az embernek vannak ilyen céljai, akkor azok azért kisegítik őt a nehezebb napokon.
Mennyire kemény a nemzetközi mezőny öttusában nőknél, mert azért a magyar válogatott tagjai eléggé domináljátok a mezőnyt, azt gondolom.
Így van, a női, illetve férfi és a magyarok szerintem elég erősek. Viszont vannak nemzetek, például Korea, Egyiptom, a franciák, olaszok, akik szintén azért erős versenyzőket tudnak felmutatni. Na, nálunk ugye az olimpia után történt egy nagy átrendeződés, már csak abból fakadóan is, hogy a lovaglást váltotta az OCR sportág, és van egy fiatal lány Egyiptomból, aki tavaly szinte végigmerte, verte az egész mezőnyt majdnem minden versenyen. Azt gondolom, hogy fogható versenyző, úgyhogy őt mondanám az egyik legerősebb versenyzőnek jelen pillanatban, de aki nekem egy örök, nem mondom, hogy mumus, mert ez nem jó kifejezés lenne, inkább azt mondom, hogy örök ellenfél, az a koreai Kyung Soo-min, aki az olimpián harmadik lett előttem, a világbajnokságon első lett előttem, a világranglistán is tavaly előttem volt, úgyhogy ő az, aki általában mindig egy hely előttem van, de őt is vertem már meg azért többször, úgyhogy vele kicsatákat szoktunk bírni.
Legalább tudjátok húzni egymást, vagy nem tudom, nyilván motivációként hat rád is, hogy azért megelőzd egyszer.
Abszolút, abszolút. Én nagyon örültem neki, hogy visszatértek az oroszok, illetve fehér oroszok, mert nagyon növelik a színvonalát a versenynek. És a vívásban azért ők tudják kavarni a szálakat rendesen. Úgyhogy szerintem sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha teljes a mezőny, és annak is örültem, hogy Gulyás Michel felerősít a visszatértek a idén a sérülésükből, mert tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni is, és tényleg sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha erős a mezőny.
Német Nándor, habár a Hungaroringen most nem volt lehetőségük a száguldozásra, a medencében megállíthatatlan. Nagyon örül, hogy az országos bajnokságon sikerült megúsznia az EB szintet, és folytatja tovább a kemény munkát. Keszi Dórával beszélgetett.
Milyen élmény volt neked itt a Hungaroringen autót vezetni? Nem tudom, hogy volt-e már hasonlóra korábban lehetőséged?
Nem, a Hungaroringen még nem voltam, Kakucsingen voltam egyszer. Azért ez mindenképp egy élmény, nyilván most nem volt ez a nagy sebesség, de alapból ugye jó autóval, amit innen is nagyon köszönök még egyszer, de szerintem egy hatalmas élmény így is, és örülök, hogy azért részese lehettem ennek.
Ez mindenki kiemeli, ez érdekes, hogy igen, most nem túl nagy sebességgel tudtatok körözni, nyilván egyébként a hétköznapokban mennyire szeretsz vezetni, vagy mennyire szereted a sebességet, akár mondjuk a Forma 1-et, mennyire követed?
Régebben jobban követtem a Forma 1-et, azért szeretem a sebességet, így most nem mondom, hogy idősnek, de így idősnek azért egyre veszem vissza a tempót is. Szeretek vezetni nagyon, és amint meg lehetett csinálni a jogsit, megcsináltam, szóval most néztem a jogsimon, hogy idén kell mennem újra csináltatni, úgyhogy a sebességet is szeretem, talán ezért is van a rövid táv az úszásban nekem, mert ott is azért a sebesség, és hát nyilván azért így F1 rajongóként is, meg amúgy is azért végigmenni egy bármilyen pályán azért az egy élmény.
Hát elég jó sebességet diktálsz a medencében is, az tény, túl vagytok egy országos bajnokságon, ahol sikerült mondjuk EB szintet megúsznod. Azt, hogy értékeled, milyennek látszod ezt az OB-t?
Nagyon jó OB volt, és örülök, hogy kijött ez az eredmény, mert ugye 2x3-as edzőtáborban voltunk előtte, és nagyon szerencsés vagyok, mert most tényleg talán az egyik felkészülés, amikor nem voltam beteg, és soha nem úsztam még ilyen jó időket az országos bajnokságon áprilisban. Úgyhogy annak külön örülök, hogy meglett a Sós Csaba által kiírt szint idő. Nyilván 200 gyorsan nem, de azon még azért lehet faragni. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és valami ilyesmire számítottam magamtól, és annak is örülök, hogy ki tudtam magamból ezt adni, és hogy itt tartunk az évnek ennek a szakaszán, úgyhogy bizakodó vagyok az Európa-bajnokságon.
Igen, azt mondtad, hogy elkerültek szerencsére, ugye a betegségek, mondjuk tényleg megfázás, akár bármi más is segítette ugye a felkészülésedet, de változtattál-e bármiben ebben a szezonra felkészülésedben, vagy hogy érzed, mennyit tudtál fejlődni mostanáig?
Nagyon nagy változtatás nem volt, talán a legnagyobb, az egyik legnagyobb szárazföldi edzéseket, ugye eddig Plagányi Zsolt, ugye az úszóedzőm tartotta, nyilván ő se így a hasára ütött és kitalált a szárazföldi edzéseket, de most ugye külön szárazföldi edzővel készülünk, és segíti a felkészülést, és illetve még volt egy nagyon nagy változtatásunk az, hogy elkezdtünk közösen edzeni a Virt Balázsféle csapattal, illetve most a Jászó Ádám is valószínűleg csatlakozni fog hozzánk. Úgyhogy ezek a közös edzések azért úgy néznek ki, hogy működnek, és előnyünkre vált. A közös edzőtáborok is jók voltak, ugye ezt most próbáltuk így központosítani, hogy mindenki egy edzőtáborba ment, ami ugyancsak egy nagyon jó ötlet volt a szövetség részéről. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amik szerintem mindenkinek a javulását eredményezni fogja. Még hogyha a Ricséknek mondjuk nem tudom, nem is úgy jött ki annyira az országos bajnokság, mint szerették volna, de azt hiszem észre, hogy azért, amikor együtt edzünk, akkor mindenki egy kicsit jobban hajt, és nem a megszokott, ugyanazok az emberek vannak mellettük, hanem mi is ott vagyunk, illetve mások is, úgyhogy lehet egymással versenyezni, ami egy ilyen elég monoton sportágban azért nagyon jól van.
Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy mennyire tudjátok egymást ilyenkor húzni, mert nyilván egyre jobb teljesítményre sarkaljátok is egymást.
Nagyon-nagyon. Meg ugye próbáljuk úgy felépíteni az edzéseket, ugye, hogy nyilván egy kicsit nagy részben Zsolt Bá edzését húztuk, de azért ott van a Balázs is, a Virt Balázs is, gondolok. Ő is azért írt edzéseket, és akkor egy kicsit nekünk is másfajta, és illetve, hogy mondtad, de azért teljesen más, ugye én Kovács Benedekkel edzek együtt már egy jó ide, és ketten húzzuk egymást, de amikor ott van egy Ricsi, akár egy Holló Balázs, ugye nekünk jó barátaink, de azért mégiscsak egy kicsit más, és tudunk egymással máshogy is versenyezni, mint a megszokott. Úgyhogy ezek hatalmas segítségek szerintem mindenki számára.
Mindenki nagyon készül erre a párizsi Európa-bajnokságra, de addig hogy fognak kinézni a heteidek, illetve nyilván hátra van még egy hivatalos kerethirdetés, szóval még sem kinek a helye nem biztos a keretben, de hogy fognak kinézni a következő hetek számodra?
Igen, annyit kell tudni, hogy ez augusztusban lesz, augusztus közepén kezdődik az Európa-bajnokság, ami nagyon-nagyon későn van. Ezért volt az országos bajnokság után egy hét pihenőnk most, ami általában nem szokott ez így lenni, mert ugye, amikor csak egy világverseny van, amire most az elmúlt időszakban nem nagyon volt példa, akkor általában nyár közepén szokott ez lenni, és az országos bajnokság után egyből bele kell állni. Most nagyon sok időnk van, úgyhogy majdnem egy teljes felkészülési ciklust meg lehet csinálni, úgyhogy abszolút nem sietünk, főleg így, hogy ugye van most már szintem valószínűleg, ez meg is fog maradni, és nem fognak talán kiütni négyen, úgyhogy teljes nyugalommal és csak fókuszba lehet az Európa-bajnokság, és úgy készülünk, hogy mint hogyha januártól készülnénk, csak egy kicsit azért magasabb szinten vagyunk most, mint januárban.
Igen, ezt egyébként Sós Csaba is kiemelt, hogy körülbelül most arra állt helyre a mezőny, olyan szempontból, hogy ugye nagyon sok versenyt pótolni kellett a Covid miatt, és körülbelül most arra rázadott helyre a versenyszezon. Ezt azért értékelitek, vagy mennyiben más ilyen szempontból ez a szezon?
Hát igen, tényleg a napját nem tudom, talán 2019-ben volt, amikor legutóbb egy darab világbajnokság volt, elég összetömörült minden, természetesen azért érződik, és az Európa-bajnokságon fog a legjobban érződni. Ugye voltak olyan Európa-bajnokságon, ahol sok nemzet nem jött el, illetve azért úgy kicsit könnyebb volt az elmúlt évek, nyilván olimpia előtt is volt olyan nemzet, aki nem jött el, úgyhogy most ez a teljes értékű Európa-bajnokság lesz, és nagyon kemény Európa-bajnokságra számítok én, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, de sok mindenre nem fogunk változtatni attól függetlenül. Inkább azon fog kijönni, hogy tényleg mindenki arra fog készülni, és kemény idők várhatóak, az mondjuk, hogy egy ilyenre megszerez.
Los Angeles számodra mennyire van már fókuszban, vagy most azért még így lépésről lépésre szeretnél haladni? Vagy azért már ott motoszkál a fejedben?
Hát azért ott motoszkál, de akkor fog a legjobban, amikor már el lehet kezdeni a kvalifikációs szintidőket megúszni. Ugye ez jövő év talán ilyenkor szokott kezdődni, úgyhogy akkor van az a full fókusz, de ugye még van nekünk egy budapesti világbajnokságunk, szóval talán az a egyelőre az a legnagyobb falat, úgymond, és azt várom a legjobban. Nyilván utána van egy olimpia, ami lehet, hogy számomra az utolsó olimpia lesz, úgyhogy nyilván azért fókuszban van, de én szeretek azért lépésről lépésre haladni, és egyelőre 2026-ban, úgyhogy most Európa-bajnokság, utána a világbajnokság, és reméljük olimpia.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Élete valahol véget ér, a szíve már nem dobog. Fekete föld mélyén, örökre megnyugodott. Nem siratja senki őt, nem könnyeznek a sírja előtt. Csavargó volt, bolyongott, magányosan kóborolt. Senkie se volt, semmie se volt, csak az életed. Vén szemét lehúlva, élete megszokad. Nem indul új útra, pihen a föld alatt. Nem törődik vele, nem marad semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsirányok, tolvajok között el a gyermekkora. Ott volt az otthon, és mégis vidáman ül. Szívébe zavartam a nagy remény, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek, szabad lesz, mint a madár. Északtól délig, kelettől nyugatig.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét.
Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
A regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És továbbra is itt vagyunk a Sport délelőttben a Nemzeti Sport Rádióban. A folytatásban pedig az olasz bundabotrányról készített egy összeállítást Cserjes Bendegúz.
Egészen érdekes téma egy dalnak, de hát 2006-ban ezt is megírták. Ekkor volt ugyanis a teljes futballvilágot megrázó olasz futballbotrány, a Calciopoli, amelyről Calciopoli Blues címmel írt zenét Andrea Minyardi. Nagy népszerűségnek örvend, a legnépszerűbb videó megosztó oldalon már 211 megtekintésnél jár. A devicet félretéve valószínűleg magáról a botrányról ennél jóval többen hallottak. Főleg úgy, hogy mostanában ismét előkerült a téma, hiszen Olaszországban csalással vádolták meg a bírókat. A részletekről a Player Online magazin újságíróját, Csáki Csabát kérdeztem, aki jól ismeri az olasz labdarúgást.
A gyanú szerint a varszobában ülő játékvezetők nem csak a meccset figyelték, hanem kódolt üzeneteket és jelzéseket kaptak a játékvezetői bizottság vezetőjétől, Gianluca Rocchitól a kétes esetekkel kapcsolatban, és ezek ugye befolyásolták elvileg a mérkőzések kimenetelét. Ami a legfontosabb tudnivaló szerintem az az, hogy sem klubok, sem játékosok, sem klubvezetők nem érintettek jelenleg. Csupán a Gianluca Rocchi, a játékvezetői bizottság vezetője az, akivel kapcsolatban felvetődött ez a gyanú, és ő a vizsgálat idejéig, ami majd április 30-án lesz, akkor hallgatják meg, addig ő felfüggesztette a működését. És még, ha minden igaz, nagyon sok információ és nagyon sok legyka cirkulál az interneten, 5 mérkőzést vizsgálnak jelenleg, ami gyanús lehet, és mind az 5 az elmúlt szezonból való, szóval nem a mostaniból.
További részlet, hogy a főgyanúsított Gianluca Rocchi a játékvezető küldéséért felelős vezető, aki a gyanú szerint több mérkőzésre szánt szándékkal küldött új játékvezetőket, hogy egyik-másik csapat jobban járjon. Rocchit azzal vádolják, hogy leginkább az Internek kedvezően döntött, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy arról még nincs szó, hogy az Inter vagy bármely másik klubcsapat érintett lenne az ügyben. De van egyáltalán ügy? Úgy tűnik, igen, 3 fontos részlet. Először is Gianluca Rocchi ideiglenesen felfüggesztette magát a posztjáról, hogy ne sérüljön az olasz szövetség híre. Persze ez lehet annak a jele is, hogy valóban van vagy a füle mögött.
Nem vagyok jogász, de gyanítom inkább az áll közelebb, hogy addig sem történjen semmiféle kétes dolog. Úgyhogy szerintem ezt így úgymond jól csinálta, ha lehet egyáltalán mondani ilyet, de mondom, április 30-án biztos, hogy okosabbak leszünk.
Mert hogy pár nappal ezelőtt még úgy tudtuk, hogy április 30-án, azaz tegnap meghallgatják Rocchit, csak hogy kedden este újabb hír jelent meg. A népszerű olasz sportnapilap a La Gazzetta dello Sport hozta nyilvánosság Rocchi ügyvédjének Diavíró szavait.
Ez az én döntésem, meg akart jelenni, de az ügy iratai nélkül nem tudom hatékonyan megvédeni.
Az ügy komolyságát jelzi, hogy az olasz sportminiszter Andrea Abodi is megszólalt, aki azt mondta, hogy a következmények nem maradhatnak el. Erről is elmondta véleményét Csáki Csaba.
Abszolút nagyon komolyan veszik, bár igazából egyetlen egy tanú van elvileg. Ha minden igaz, tényleg nem tudok én sem biztosat mondani, akkor a tavalyi bajnokság vége felé lejátszott Inter-Róma mérkőzés kapcsán van egy tanú. Ott a vége felé döntetlen állásnál az Internek nem ítéltek meg egy 11-est, és állítólag ott jelezték a VAR-nak, hogy 11-es kellene fújni. Pontosabban a VAR jelezte a játékvezetőnek, hogy 11-es kellene fújni egy eset miatt, de bekopogtattak, vagy valahogy jelezték a VAR bírónak, hogy tegye a dolgát. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, azt jelenleg nem tudom megmondani.
Ez az eset az Udinese Parma mérkőzésen történt, és magyar szál is kötődik hozzá. A VAR ugyanis éppen azt az esetet vizsgálta, hogy a Parma hátvédje balokbotont talán kézzel ért a labdába. Ezt kezdte elnézni a videóbíró, és arra jutott, hogy nem 11-es, amikor valaki kopogtatott a szoba ablakán jelezve, hogy hívja ki a játékvezetőt megnézni az esetet. Ő kijött, megnézte, és 11-est ítélt, amelyet Toven gólra váltott. Az ügyben Antonio Zeppi is belekeveredett, aki az Olaszországi Játékvezetők Szövetségének elnöke. A neve a napokban előkerült, miután részt vett az Olasz Olimpiai Szervezet versenybizottságának meghallgatásán. Ezután ezt nyilatkozta.
Hogy megmaradt-e a bizalom és a remény? Teljes mértékben igen, és természetesen kitartok az álláspontom mellett. Hallottam egy vitát is, egy érdekes ellentmondásos érvelést. Nyilvánvaló, hogy a perben mindenki elvégzi a maga részét. Aki a rendes ítéletben az ellenállást támogatja, az egyiket mondja, aki védi, az a másikat. Ebben az egész ügyben az bántott és keserített meg leginkább, hogy egy olyan embert, mint én, a saját tisztségével visszaélőnek és tisztességtelennek ábrázolták. Ez számomra sértés, hiszen én mély értékekkel rendelkező ember vagyok, és azt érzem, hogy vádolnak és elítélnek, ráadásul 13 hónapra. Úgy gondolom, hogy ez a büntetés aránytalanságának kérdése is. Bízom a sportjogi bíróságban, és akkor majd megfontoljuk, ha szükséges, de remélem nem lesz rá szükség, további lépések megtételét is, mert úgy gondolom, hogy a szövetség 115 éves történelme megérdemli ezt. Szerintem a szövetség elnökeként kötelességem, hogy teljes mértékben betöltsem a szerepemet a technikai autonómia és az általam gyakorolt tevékenység tekintetében. Majd van az a pont, amely elégtételt kell hozzon számunkra a sport területén. És ha szükséges, értékelni fogjuk az ítélet indokait, hogy megpróbáljuk elképzelni és ellenőrizni, hogyan lehet további fellebbezési lehetőség, és esetleg eljuthatunk-e akár kártérítési szintre is.
Zeppi pár hónappal ezelőtt is botrányba keveredett, amikor az olasz szövetségi bíróság 13 hónapra eltiltott őt a tisztségétől. A vád az volt, hogy a Serie C és Serie D játékvezetői bizottságának vezetőit idő előtt lemondásra bírta. Szóval már így is felfokozott hangulatban voltak a játékvezetőkkel kapcsolatban az olaszok az utóbbi időben, aztán jött az olaj a tűzre. Az eddig elhangzottak mind olyan információk és hírek, amelyek keddig már nyilvánosságra kerültek, azóta a botrány csak egyre nagyobbra nőtt és egyre több részlet jelent meg. Például egy új szereplő, Eugenio Abbatista fellépése, aki 2024-ben még tagja volt az olasz játékvezetők szövetségének, ahonnan kilépett, ezzel tiltakozva a szövetség vezetősége ellen. Ekkoriban elárulta, hogy elege lett abból az undorító érzésből, ami őt körülvette. Jelenleg a szövetség ellen dolgozik, és fontos szerepe lehet a nyomozásban. Őt kedd délután hallgatta ki a milánói ügyészség, és az ügy perifériájáról hirtelen az egyik központi alakjává vált. Bár az aktuális helyzethez elvileg nincs köze, saját történetével tudja bizonyítani, hogy az olasz játékvezetői szövetségben koránt sincs minden rendben. Így nyilatkozott egy 2020-as esetről, mely során felmentették a játékvezetés alól, 2024-ben pedig önként kérte, hogy a szövetségi ügyészség meghallgassa, de ezt az olasz játékvezetői szövetség valamiért megtiltotta neki. Abbatista ezután hagyta ott a szervezetet.
Amikor megkaptam a mentességet, örültem, mert a pályán maradás örömet okozott nekem. De amikor a menesztett kollégáim fellevezéseket nyújtottak be, kezdtem rájönni, hogy valami nem stimmel. Kétszer is önként kértem, hogy a szövetségi ügyészség hallgasson meg a tisztázás érdekében. Megerősítettem, hogy Morganti már közölte velem, hogy abba hagyom a játékvezetést. És annak megerősítésére, hogy a játékvezetők legfőbb testületének jegyzőkönyve hamis, van egy eddig nem publikált dokumentum, amelyet át tudok nektek adni, és amelyben szerepel a szezon személyi állománya.
Ahogy arról már volt szó, csütörtökön nagyszabású kihallgatást tartott a milánói ügyészség. Most ezzel kapcsolatos pár új hír következik. Let's get down to business. Give you one more night to get this. A kihallgatás 4 órán keresztül tartott, és több bizonyíték került elő, mint elsőre gondoltuk volna. Videófelvételek, hanganyagok, lehallgatások. Persze ezeknek csak egy töredékét ismerjük egyelőre. A továbbiakban egy olyan résztvevőről lesz szó, akire eddig nem tértem ki. Andrea Gervasoni, a korábbi VAR felügyelő nagyon sokáig volt bent az ügyészség zárt ajtói mögött. Amit tudunk, hogy vele kapcsolatban egy Salernitana Modena mérkőzés miatt folyt vizsgálat, amelyen elvileg manipulálta a VAR döntését. Erről elvileg hangfelvétel is készült. Ügyvédje kijelentette, hogy Gervasoni nem avatkozott bele a VAR döntésébe, sőt, ott se volt. Volt egy másik incidens is. Az Inter-Roma mérkőzésen a római Indica szabálytalansága 11-est ért volna, ha befújják, ám ezt nem tette meg a videóbíró. Gervasoni és ügyvédje álláspontja szerint itt sem történt manipuláció, csupán súlyosan hibás játékvezetői döntés, amelynek meg is volt a következménye. Erre most nem térnék ki külön, de az említett eseteknél hangfelvételek bonyolítják az ügyészség döntését. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Többször kiemeltük, hogy egyik klub sem érintett közvetlen az ügyben, a legutóbbi információk szerint viszont lehet, hogy mégiscsak van érintettség. A legutóbbi hírek egy bizonyos Inter-embert emlegetnek. Ő nem más, mint Giorgio Scannone, korábbi játékvezető, jelenleg az Inter játékvezető menedzsere, aki a csapaton belül a játékvezetők bemutatásáért és a játékvezetőkkel való kapcsolattartásért felel. Ellene nem folyik nyomozás, viszont egy telefonhívásban megemlített őt Rocky. Ebben elvileg Rocky arról beszél, hogy vajon milyen játékvezetői döntések tetszenének és nem tetszenének az Inter-embernek. Ez azért is fontos, mert így fény derül arra, hogy miért számít az Inter szemében Colombo üdvözölt, Doveri pedig nem szívesen látott játékvezetőnek. Ebből következik, hogy az Inter, azaz Scannone véleménye befolyásolhatta a Bologna Inter és Inter Milán mérkőzés kinevezéseit. Ezzel kapcsolatban a La Gazzetta dello Sport felkereste Marco Gabrielét, a Lazio korábbi mérkőzés igazgatóját, hogy pontosan mi a dolga a játékvezető menedzsereknek. Ebben az interjúban Gabriele elárulta, hogy a menedzserre nem utasíthatja a kijelölőt a mérkőzések előtt. Ez súlyos szabálysértés. Let's get down to business. Give you one more night, got this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Repül a nehéz kő, de ki tudja, hol áll meg. Ezállt a Népsport egyik ikonikus címlapján 1988-ban a magyar bundabotrány idején. Na hát ez a főcím egészen találó lehet Olaszországban is. Egészen érdekes követni, hogy miként jelennek meg napról napra, sőt, óráról órára az újabb hírek. Természetesen az ügynek nagy lendületet adott a csütörtöki ügyészségi kihallgatás. A következő napokban valószínűleg ez alapján jelennek meg az újabb információk és vélemények. Az biztos, hogy ami a hét elején még egy kicsit légből kapott, piszlicsáré dolognak tűnt, már most tovább gyűrőzött, mint sokan gondoltuk volna. pedig az olaszok valószínűleg a hátuk közepére sem kívánnak még egy ilyen botrányt. Éppen elég volt nekik a 2006-os Calciopoli. Erről beszélgettem egy kicsit Csáki Csabával.
Nem biztos, hogy itt össze tudnám röviden foglalni, de röviden annyi, hogy a egyes klubok a játékvezetői küldést próbálták befolyásolni, olyan játékvezetőket intézni, úgymond, ami nekik kedvez. Ha nagyon röviden összefoglalnám, de ez nagyon szerteágazó, szóval meg ő minden szurkoló másképp látja.
Szerinted még az olasz focit a mai napig beárnyékolja ez az eset? Mert a mai napig azért gyakran előkerül.
Beárnyékolja, bár annyit pontosítanék, hogy ez nem bundabotrány volt, szóval az kicsit összetettebb. Tehát nem arról volt szó, hogy két csapat megegyezett, hogy milyen végeredmény legyen majd, vagy egyes játékosok mindent megtettek, hogy a csapatuk csikecen legyen, hanem az is inkább a játékvezető küldéssel volt kapcsolatos, és a nyomás gyakorlással. Beárnyékolja, mert akármilyen ügy van, mindig előszedik, úgyhogy valószínűleg ez is elvezethet addig, hogyha bebizonyosodik, hogy nem csak a játékvezetők vannak mögötte.
Na, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a kettő esetet, bár még elég nehéz, ha jól értem, akkor a Calciopoli esetén ott a klubok és a bírók között volt először egy megegyezés, itt most klubok ugye nem érintettek, ahogy mondtad is.
Most nem érintettek, igen, úgyhogy ezért még semmilyen szinten nem hasonlítanám ahhoz.
Amennyiben újabb érdekes és fontos hírek derülnek ki a botrányról, a Nemzeti Sportrádióban továbbra is foglalkozunk vele. Viszont azt nem lehet tudni, mikor jöhet a következő fordulópont, szóval összegzésképp, amit eddig tudunk. A játékvezető küldésért felelős Gianluca Rocchi felfüggesztette magát pozíciójából, amíg az ügy tart. Ő nem jelent meg a csütörtöki ügyészségi kihallgatáson. Ellenben megjelent a korábbi olasz játékvezetői szövetség tag, mára a szövetség ellen dolgozó aktivista Eugenio Abbatista, akinek már 2024-ben is volt ügye a szervezet gyanús működésével kapcsolatban. Meg kell még említeni a szövetség elnökét Antonio Zappit, aki ellen már egy éve büntetést vetettek ki. A képben van még az Inter játékvezető menedzsere Giorgio Scenone is, aki bár nincs ott a vádlottak között, fontos résztvevője lehet az ügynek. Klubok és játékosok úgy tűnik nem érintettek. Nem egyedi eset ez egyébként, idén már két hasonlóról is lehet tudni. Először 2025. októberében robbant ki a hír Törökországban, hogy több mint 100 futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztálytól, illetve 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, akik 8-tól 12 hónapig terjedő eltiltást szabtak ki. Erre azért volt szükség, mert ők mind rendelkeztek fogadási számlával, többségük aktívan fogadott is a mérkőzésekre, amelyet szigorúan tilt a szabályzat. Az eredmények manipulálása pedig emiatt a gyakorlatban is megjelent. A botrány miatt elfogató parancsok is megjelentek 21 résztvevő ellen, köztük az élvonalbeli Eyüpspor elnök ellen is. A botrányról idén februárban írtak legutóbb a lapok, ezekből kiderül 32 korábbi és jelenlegi klub tisztviselőt tartóztattak le, és olyan csapatok is részt vettek a fogadási csalásban, mint a Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor. Az ügy a mai napig nem zárult le. A török szervek a helyi hatóságokkal, az Európai Labdarúgó Szövetséggel és az Interpollal együttműködésben vizsgálódnak. Idén márciusban pedig Csehország körül gyülekeztek a felhők, olyannyira, hogy ez az eddigi legnagyobb futballbotrány náluk. Az eljárást a Cseh Labdarúgó Szövetség kezdeményezte, hogy elinduljon a cseh futballreform. Erre azért volt szükség, mert a sportba alaposan behálózott a korrupció. Belső vizsgálatok tömkelege kezdődött, erre azért volt szükség, mert a szövetség számos gyanús mérkőzést vett észre, és szeretett volna átláthatóbb és tisztább lenni. Ennek keretein belül nagyszabású nyomozások és hajnali razziák kezdődtek. A központban leginkább bundázások és fogadási csalások voltak. Jelenleg 47 fegyelmi eljárás fut, több tucat embert vettek őrizetbe, köztük polgármestereket is. A csalás nem csak profi szinten jelent meg, hanem amatőr és ifi osztályokban is. Most viszont, ami lázba tartja a futball nyilvánosságot, az egyértelműen az olasz bundabotrány, amelyről természetesen a továbbiakban is beszámolunk.
És akkor megkezdjük a már szokásosnak mondható az Én Történetem című rovatunkat. Először is Szűcs Miklós következik.
Az idén ősszel lesz 25 éve, hogy újságíróként ott lehettem életem első olimpiáján Sydneyben. Nagyon régen vártam már erre, emlékszem, még gyerekként odahaza rajzlapból hajtogatott, 12, alkalmanként 16 oldalas újságot készítettem, már amennyire újságnak lehetett nevezni. Az 1976-os montreáli, az 1980-as moszkvai olimpia, közte pedig az 1978-as labdarúgó VB alatt, és ez egyben napról napra vezettem az eredményeket úgy, ahogy az akkoriban még a Népsportnak nevezett sportnapi lapban láttam. Már akkor éreztem, mit éreztem, tudtam, hogy nekem ez a sorsom, ha majd felnövök és dolgozom, mindenképpen sportújságíró leszek, és a helyszínről tudósítok az olimpiáról vagy a futballvilágbajnokságról. Szóval 2000-ben eljött az idő, valóra vált a gyerekkori álmom. Már 12 éve a sportnapilapnál dolgoztam, kezdő gyakornokból ranglétrán egyre feljebb jutva a csapat és az egyéni sportágokkal foglalkozó rovatot vezettem. Talán mondanom sem kell, hónapokkal a szeptember 15-én kezdődő olimpiai rajt előtt már lázban égtem, igyekeztem mindenre felkészülni, bújtam az ezzel foglalkozó könyveket, internet ugyebár akkoriban még a gyerekcipőben járt, és miután a kollégáktal megbeszélhetük, ki melyik sportágokkal foglalkozik majd az olimpián, rendszeresen jártam a kézilabda, a vízilabda, a kajakkenu, az úszás és az asztali tenisz hazai eseményeit. Tiszta lelkiismerettel mondhatom, a felkészítő edzőtáborom sikeres volt, így nyugodtan ültem fel a Sydneybe tartó repülőre, mert tudtam, tőlem telhetően mindent megtettem, hogy még a legváratlanabb eseményekre is felkészüljek. Vagy legalábbis azt hittem. Egy ideig a terveimnek megfelelően zajlottak az események, mondjuk nem sokat aludtam, a 10 órás időeltolódás emberpróbáló kihívást jelentett. Amikor ott elkezdődött a nap, idehaza még előző este járt az idő, amikor ott befejeződött, Magyarországon még éppen csak óra délután volt, szóval a szerkesztőséggel való kapcsolattartás és a tudósítások interjú küldése miatt napi 3-4 óra jutott csak alvásra, de különösebben nem érdekelt, a lényeg, hogy ott lehettem. Nem éreztem magam fáradtnak, élveztem minden percét, s Kovács Ági 200 mellen elért fantasztikus győzelmének hála, már életem első, a helyszínen átélt olimpiai bajnoki címén is túl voltam.
Fölhangzik a dudaszó, és az igazság 2 perce következik. Az az igazsági, amelynek a rajtja jól sikerült Kovács Ágika számára. Kovács Ágika ott úszik a 4-es pályán mellette, az 5-ösön a kínai Kui. Kínaival tartja a lépést. Ugyanakkor a 2-es pályán érdemes Szarapóra nézni, aki lassan-lassan megszökni készül ott a 2-es pályán. Akkor, amikor lassan a 40. métert tudják maguk mögött, szerintem Szarapó vezet, és a 2-es pálya és a 4-es pályán Kovács Ági talán másodiknak fordul. Így látja az óra, így látja az óra. Nézem, 33-31 Kovács Ági ideje, ez 500 másodperccel jobb, mint a középfutamban úszott időeredménye, amikor Európa csúcsot javított. Ő az Európa csúcs tartója, az a Penelope Haynes, aki a dél-afrikai, és aki nincs itt, mert 20. volt az előfutamban, ő tartja a világrekordot. Kovács Ági és Szarapó. Szarapó egyelőre vezet még, sőt érdemes nézni a 6-os pályán úszó Kriszti Kovarra is, az amerikai versenyzőre, mintha ő is megelőzte volna Kovács Ágit. Nézzük a 8-as pályát. Amanda Bird az Egyesült Államokból, ő is nagyon-nagyon jön előre. Hányadiknak fogja érinteni Ági a falat? Szerintem 3. Kovács Ágit 5. mutatja csak az eredményjelző tábla. 1 perc 10,64. Ezt mutatja az eredményjelző tábla. Na most aztán nézzük csak tovább. Nézzük csak tovább, hiszen Ágika egy kicsi lemarad akkor, amikor 125. méterhez érkeznek. A 6-os pályán úszó Kriszti Kovaldál van most a vezetés. Kriszti Kovald mellett ott van Kui, és utána jön csak Kovács Ágika. Szarapót maga mögött hagyta. Szarapót már maga mögött hagyta, előtte azonban még mindig legalább 2 vannak, ugyanakkor Bördöt is érdemes nézni, az amerikai versenyzőt a 8-as pályán. Szerintem 4. fordul Kovács Ági. A tábla 1.47.78, a 3. mutatja. 1.47.78. Ebben a szent pillanatban aztán fordulnak, és most már az utolsó 25 méter következik lassacskán. Még 30 méter, na, maradjuk ennyiben. Most következik az utolsó 25 méter, akkor, amikor Kriszti Kovald vezeti egyértelműen a mezőn. Ági hatalmas hajrába kezd, egészen elképesztő hajrába kezd, de még mindig csak a 2. helyen. Kriszti Kovald az első, ugyanakkor jön Amanda Bird is. Ágikám, 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 gyere Ágikám, gyere Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet, és nem tudom megítélni. Ági, Ági, Ági! 2.24.35! Hát persze, hogy nem tudom megítélni, amikor a 2. helyezett Kriszti Kovald 2.24.56! Amikor 21 század másodperc, és az a bal szerencse, amiről Radnóti László beszélt Ferjancsik Domonkos esetén. Ezúttal nem bal szerencse, hanem minket támogat. Az égiek is azt akarták, Ágika, hogy te nyerjél, neves, könyörgöm, neves, úgy, ahogy csak te tudsz nevetni. És miért te nevetne? Olimpiai bajnok vagy, puszikat dobál. Nézem, hogy hol a mama. Hát tulajdonképpen teljesen mindegy, hol a mama. Egy magyar zászlót lengettek ott neki. Ági, puszikat dobál. Megvan a 2. magyar aranyérem. Hát kérem szépen, ki mondja, hogy ez rossz nap? Ugye úgy mondják az ausztrálok, die, azaz good day, ennek a szlengje. Ez aztán egy igazi gnály, ami számunkra, hiszen harmadik helyet szerzett bronzérmet Igali Diana, és első helyet aranyérmet, ami annyira hiányzott. Kovács Ágnes!
Jó volt újra hallani Török László közvetítését. Kovács Ági aranya mellett végig kísértem a férfi vízilabdázóink és női kézilabdázóink remek menetelését, drukkoltam a Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina asztali teniszpárosunknak a bronzmeccsen, amit végül drámai körülmények között elveszítettek Bátorfiék, és nagyon vártam a második hét végén esedékes kajakkenu döntőket. Közben elérkezett szeptember 26-a. Magyar szempontból a délelőtt és a tora délután csendesebbnek így érkezett, de mivel mindenképpen szerettem volna valamilyen eseményre kimenni, a műugrás mellett döntöttem. Őszintén szólva, korábban még soha nem voltam műugró versenyen, a televízióban is csak ritkán, inkább csak pillanatokra láttam, azt viszont tudtam, hogy Lengyel Imre 3 méteren aznap versenyez. No, legalább egy kicsit megismerkedem ezzel a sportággal is gondoltam. Az úszodában az írott sajtó munkatársainak fenntartott helyre ültem, szokás szerint a sajtóközpontban fellelhető sajtóanyagotból, no, majd a látottakból próbáltam összerakni, mi is a lényeg. Szia Miklós! Szólított meg valaki a hátam mögül, hátra néztem, és Molnár Dániel, a Magyar Rádió ismert, közkedvelt riportere, azaz a Molnár Dani állt mögöttem. Ismertük egymást, több hazai sporteseményen is összefutottunk, ilyenkor általában jól elbeszélgettünk, igaz nem hosszan, csak épp amennyit az adott esemény engedélyezett. Amennyire megismertem, vidám kolléga volt, imádott szorizni, ami pedig a róla szóló legendás történeteket illeti, nos az alapján igazi bohém fickó volt, ahogy mondani szokták, a két végén égette a gyertyát. Szia Dani, mi újság? Vettem fel a beszélgetés fonalát, de még be sem fejeztem a kérdést, már le is ült a mellettem lévő ülésszékre. Miklós, mit lehet tudni a versenyről? Kik az esélyesek? Kérdezte. Dani, volt egy kis szabadidőm, csak kíváncsiságból jöttem ki, igazából nem vagyok képbe. Azt tudom, hogy a kínaiak, az oroszok, az amerikaiak mindig esélyesek, de ez nem az én terepem, most inkább csak nézőként vagyok itt, válaszoltam. Ha gondolod, gyere oda, ülj mellém, ott van monitor, ami minden helyszínről élő közvetítést lát, szóval megnézheted, máshol éppen mi történik. Húzd el előttem a mézes madzagot. De olyan kedvesen, barátságosan, hogy semmiféle veszélyt nem éreztem, belül nem szólalt meg a vészcsengő, pedig kellett volna. De oda nem jó az akreditálásom, szerintem nem engedek át a tordalon, reagáltam a meghívásra. Nyugi, bízz csak rám, nem lesz gond, hangzott a megnyugtató válasz. Nem sokkal később, már azt láttam, hogy druzsol valamit a biztonságőr fülébe, majd az egyenruhás rám nézett és a szemével jelzett. Mehetek. Semmi kétség, az előzőnél sokkal jobb helyre ülhettem, a műugrómedence gyakorlatilag ott volt előttem szinte karnyújtásnyira. Ha egy kicsivel nagyobb lett volna, az ugrásot a kísérő csobbanás miatt még vizesen is lettünk volna. Közben Danival elkezdtünk beszélgetni az elmúlt nap történéseiről, Kovács Ágyiról, az ugyancsak olimpiát nyerő nagy tímeáról, közben pedig a monitoron a csatornák között szörfölzve figyeltem, hogy másút mi történik velünk párhuzamosan. Elmerültem a látottakban, ám Dani hangja visszarángatott az uszodai valóságba. Érdekelnek az otthoni hírek? Kérdezte. Persze, mondtam, mire azt javasolta, vegyen fel az előttem lévő fülest, mert otthon éppen most jönnek a hírek, meghallgathatom, utána pedig a körkapcsolásban hallhatom, mit mondanak a Sydneyben lévő kollégák. Értem a lehetőséggel, a hírek után figyeltem, ahogy a stúdióból sorra kapcsolják az olimpia egyes helyszíneit, míg nem az uszodához, és ezzel együtt a mellettem ülő Danihoz került a szó. Dani bejelentkezett, elmondta, hogy éppen hányadik ugrásnál tartanak a férfiak, majd nem akartam hinni a fülemnek. Itt ül mellettem Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport munkatársa, a sportág egyik hazai szakértője, mondta Dani élőadásban, a tőle elvárható legkomolyabb hangon és arccal, majd így folytatta. Miklós, ki következik? Milyen ugrás láthatunk, és mit kell tudni róla? Nem idézném szó szerint az első gondolataimat. Mivel Dani ártatlan arccal kérdőn rám nézett, tudtam, valamit mondanom kell. De mit mondjak? Lengyel Imre első ugrásán kívül nem is nagyon figyeltem a medencét, így aztán fogalmam sem volt, ki következik. Önkéntelenül felnéztem az eredményjelzőre, ahol láttam, hogy a kínai Siung Ni a következő ugró, a neve mellé kiírták, hogy éppen a második helyen áll, és azt is, hogy milyen ugrást hajt majd végre. Ezt gyorsan elmondtam, majd jeleztem Daninak, hogy ennyi volt, folytassa ő tovább. Egy ideig a tőle megszokott laza kötetlen stílusban beszélt úgy általában a ugrásról, majd váratlanul ismét a nevemet hallottam. Itt már Miklósra voltam. Mondjat valamit Lengyel Imréről, hiszen az előbb beszéltem vele. Ez utóbbi állítás, mert hogy is mondjam, finoman fogalmazva nem fedte teljesen a valóságot.
Felettem Szűcs Miklóska, a Nemzeti Sport újságírója, aki egyébként a jégkorongnak és az asztali tenisznek szakértője, hát mind a kettőben ugrálnak rengeteget, mi több a jégkorongban víz is van. Te ott jártál az imént, beszéltél Lengyel Imrével, milyen a hangulata?
Abszolút jó hangulatban van, bizakodó, úgy érzi, hogy egészen jól sikerült az első ugrása, és figyeli a többieket, és látja, hogy miként ő is a többiek is nagyon izgulnak, olimpia van.
Tehát a mai ugrással, vagy a mai selejtezővel ezek szerint nem lehet gond. Sőt, mi több, hogyha halvány is volt az ígéret, talán még arra is van lehetőség, hogy a végén feljön ide a rádió mikrofonjához, de hogyha nem, akkor van az a másik mondás, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, és én fogok a műugróhoz, illetve toronyugró Lengyel Imréhez menni.
Utólag visszahallgatva talán érezhető a bizonytalanságom, bár lehet, hogy a tények ismeretében ezt csak belebeszélem. Reméltem, hogy ezzel vége a megpróbáltatásainak, de Dani nem kegyelmezett, néhány pillanattal később az orosz Dimitri Szautyin felül érdeklődött nálam, igaz nem sok sikerrel.
Én nem tudom, mi történt Szautyinnal, minden bizonnyal Imre Miklós gyengébbet ugrott, merre felé található. Megnézett Szautyin, nyugodtan szólalj meg, hogyha megtaláltad Szautyint, tehát egyelőre nem találjuk, legalábbis az élcsoportban nem találjuk.
Szóval fogalmunk sem volt, mi van Szautyinnal. Persze, ha már ebbe a helyzetbe kerültem, próbáltam segíteni, és nem sokkal később rájöttem, hogy hiába is keresnénk Szautyint, még nem végezte el a második ugrását.
A Szautyin még nem ugrott, tehát Szautyin még nem végezte el második ugrását. Nyugodtan szólalj meg, Miklós, lehet téged is hallani. Tehát ne csak mutass, hanem mondjad is.
A helyzet tehát az volt, hogy Dani mindenképpen szeretett volna bevonni a beszélgetésbe, én viszont, mivel egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy helytállóak az észrevételeim, inkább maradtam volna a csendes társ, ám harmadikra már nem tudtam kibújni. Válaszolnom kellett Dani kérdésére, szakmailag igazán megalapozott választ adtam. Figyeljét csak!
Nos, hát kérem szépen, figyeljünk, látod Imrét készülődni
már? Igen, már ott van a deszka végén.
Igen, ott a deszka végén, hát akkor figyeljük, mi kicsit lőtávolból nézzük. Na, Imruska, hát hogyha jó a hangulat, jól sikerült a fölkészülés, íme, itt van Lengyel Imre, szőke haja, elszánt, komoly tekintete, szép lassan lépdel előre, lendületet vesz, gyönyörűen sikerül, és hogy milyen gyönyörűen, azt én abból ítélem meg, hogy annak idején műugró szakemberektől azt hallottam, ha kicsi a toccsanás, ha kicsi a víz, amit csap maga után, akkor az már tökéletes vízbeérés jelent, és hogy milyen gyönyörű volt Lengyel Imre testtartása.
Na igen, már ott van a deszka végén. Sportszakmailag ennyit tudtam hozzátenni a verseny közvetítéséhez. A Sydney olimpián ezzel a mondattal zárult le a rádiós karrierem, ami egyébként a történtek ellenére, vagy inkább épp amiatt nyomot hagyott maga után, ugyanis a kollégák közötti beszélgetése során számtalanszor szóba került a sztori. Ha nem meséltem el 100-szor, akkor egyszer se. Azaz most már 101-szer.
Folytatódik az Én Történetem című rovatunk Szabó Bencével.
Nélkülünk nincs EB. Írta a Nemzeti Sport 2023. november 27-én. Ugyanis a magyar labdarúgó válogatott az ezt megelőző nap jutott ki az egymás követő harmadik alkalommal a kontinens tornára. A 2-2-vel végződött mérkőzést zárt kapuk mögött Szófiában, Bulgária fővárosában rendezték, amelyen egy utolsó percben született polgárgól váltott ki óriási örömet a tévé előtt és a helyszínen figyelő néhány darab magyar szurkolóból. Ez volt életem első válogatott mérkőzése, külföldön, újságíróként. Rögtön egy EB kijutással. Így mondanom sem kell, ha nem lettek volna különlegesek a mérkőzés körülményei, akkor is meghatározó élmény lenne számomra. Hát még így. A történet azzal kezdődött, hogy a magyar labdarúgó válogatott az EB selejtezős csoportja első helyén várta a hetedik mérkőzését. A tét pedig egy litvániai 2-2-es döntetlen után az volt, hogy az együttes bebiztosítsa a kontinens tornán való szereplését a következő találkozón. Az élet pedig úgy hozta, hogy én erre a mérkőzésre akkreditált újságíróként utaztam Bulgáriába. Igen ám, az ország ugyan biztos volt, de a rendezőváros nem. És még az elindulásunk időpontjában sem tudtuk biztosan, hogy hol lesz a mérkőzés, ha lesz egyáltalán. Az országban történt ugyanis, hogy a szurkolók a válogatott gyenge teljesítménye és a szövetség feltételezett korruptsága miatt tüntetést szerveztek volna a miénk elleni mérkőzésen. Azonban a szövetség, elkerülve a feszültséget, zárkapussán nyilvánította a találkozót, ezzel sok száz magyar szurkolót is megfosztva a helyszínen átélt EB kijutástól. Viszont a helyzet nem lett jobb. Így a meccs tervezett helyszíneként Plovdivot jelölték meg Szófia helyett. De még egy harmadik helyszín is felvetődött. A lényeg az, hogy a hajnali indulásunk után útközben vált hivatalossá, hogy végül mégiscsak Szófiába kell utaznunk. Szerencsére a hotelszobákat is sikerült útközben lefoglalni. A mérkőzés előtti napon a városban még semmit nem lehetett érezni a szurkolók feszültségéből. Rendben lementek az edzések és a sajtótájékoztatók is. Bár a bolgár kollégák kérdezték a kialakult szituációról a válogatott új szövetségi kapitányát, Ilian Ilievet. Ő azonban hangsúlyozta, hogy nekik csak a focival kell foglalkozni. Másnap a városban lévő komolyabb rendőri jelenlétet érzékelve megbeszéltük, hogy hamarabb indulunk el a meccsre. Én a szobámban leültem videót vágni, tudván mennyi időm van még az indulásig. Viszont valamiért azzal nem számoltam, hogy a laptopom kijelzője nem vált át a helyi időzónára. Így a tervezett korábbi indulás miattam hiúsult meg. Ennek köszönhetően pedig a legnagyobb forgalom közepette kellett haladnunk. Nyilván nem örültek nekem túlságosan a kollégák. A mérkőzés előtt kb. Egy órával érkeztünk meg, és emiatt láttuk a rendőrök és a tüntetők egymással szemben való felsorakozását is. A rendőrökön keresztül végül bejutottunk a bolgár nemzeti stadionba, amely hangulata a régi népstadionra emlékeztetett. Kint pedig már a mérkőzés előtt tetlegességig fajult a helyzet. A tüntetők legfőbb célja az volt, hogy a szövetség elnöke Borislav Mihajlov lemondjon. Ez ekkor még nem történt meg. Talán ennek hatására is a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A stadionnak egyetlen egy olyan része volt, ahonnan ha minimálisan is, de ráláttunk az eseményekre. A rendőrök könnygázzal és vízágyúval próbálták osztatni a tömeget, amely viszont kitartó volt, és egyes tüntetők petárdákkal védekeztek. Ebben a hangulatban kezdődött tehát a magyarok számára kulcsfontosságú mérkőzés. A kommentátor Varga Péter.
Ha egy pont megvan, az már biztosan EB résztvételt ér, de hogyha három, akkor az pedig tuti csoport elsőséget, és bizony Márko Rossi együttese erre készül. Persze azért annak ellenére figyelni kell erre a bolgár csapatra, hogy mindössze 2 ponttal állnak a csoport ötödik, azaz utolsó helyén, de például hazai környezetben a szerb válogatottal döntetlent tudtak játszani. Ami a magyar válogatott kezdőcsapatát illeti, még nem kezdődött el egyébként a mérkőzés, úgyhogy van időm gyorsan elmondani. A ma 33 esztendős és éppen a 33. válogatottságát ünneplő Dibusz Dénes a kapuban, előtte Botka, Lang és Szalai, játszik Négó is, valamint Nagy Ádám, a csapatkapitány Szoboszlai, de ott van a középpályán Stiles és Kerkez Milos is, előttük pedig Robot Kevin, aki először kezdő a felnőtt válogatottban, és játszik Ádám Martin is, aki a legutóbbi gólját épp a bolgárok ellen szerezte Budapesten, a Puskás Ferenc stadionban, amikor is nagyon jó játékkal a magyar válogatott 3-0 arányú győzelmet aratott. Azzal kezdte gyakorlatilag ezt az EB selejtező sorozatot, és akkor ebben a pillanatban a lengyel játékvezető jelt adott, és elkezdődik a mérkőzés. Tiszta fehér felsőben játszanak a házigazda bolgárok, zöld nadrágban, fehér sportszárban, a magyar válogatott megypiros trikóban és fehér nadrágban, valamint zöld sportszárban kezdte ezt a mérkőzést. A 9. perc végén jár, magyar szabadrugás következik. Az ápolást követően Szoboszlai már talpon, ketten a sorfalban, közel az alapvonalhoz, de Szoboszlai megpróbálja, gól! Gól, meg is adják! Ádám Martin ünnepel! A 10. percben remekül, élesen ment középre a labda Szoboszlai szabadrúgását követően. Az ő fejét búbolják most a játékos társak, a gól pedig Ádám Martiné. És Rossz ide jól érezte, hogy most Ádám Martinnak meg kell adni a lehetőséget Varga Bardabás távollétében. Vezetünk, gól Magyarországnak! Szoboszlai középre teszi, Ádám pedig remekül érkezik. Emlékezhetünk, hogy volt már egy veszélyes fejese. Most még közelebb volt, körülbelül 2-3 méterre a kaputól. Nagy kérdés, hogy a kapus miért nem jött. De hát azért nem jött a kapus, mert gyakorlatilag ezt a beívelést, ami egy gyorsan, sebesen ment a labda, nagyon-nagyon nehéz lereagálni.
Eközben többen is arra lettünk figyelmesek, hogy néhány magyar szurkoló a zárt kapuk ellenére bejutott a stadionba és szurkol a csapatnak. Az alig pár emberből álló szurkolói csapat az MLS segítségével a játékosok a meccsre el nem utazott családtagjainak jegyeivel jöhettek be. Azonban a meccs a vezetés megszerzése ellenére nem alakult jól.
Egy fölpaszra lenne szükség, de inkább fölívelés következik, méghozzá a fürgeléptű Négóhoz, és majdhogy nem eljutott oda, azonban Negyálkov figyelt, és a bal hátvéd megoldotta a helyzetet Négóval szemben. De most megint letámadnak a mieink. és ezt sokszor nem ízlik a bolgároknak, most azonban kihozzák, és Krasztev iramodik meg, sőt, már tovább is teszi a labdát a jobb oldalra, jön középre a labda, helyzet alakulhat ki, 15 méterről a lövés, 1-1, megpattant, sajnos egyenlít, gólt szerez a bolgár válogatott, és Delev, aki kiegyenlít a 24. percben. 1-1 az állás. Kerkez még mindig, ez a cselis jó a 16-oson belül, és aztán kőkemény becsúszás a bolgár és a magyar játékos között. Kerkez nem kimélte sem a saját, sem az ellenfele lábát, és Kerkeznek volt egy sárga lapja. Hát így nem lehet oda menni. Ugye emlékezhetünk, hogy színészkedésért kapta az első félidő hajrájában. Kerkez Milos megkapja a második sárgát és a piros lapot. Hamar István is elmondta a stúdióba, és biztos vagyok benne, hogy Márkó Rossi is külön fölhívta a figyelmet a félidőben, a szünetben arra, különösen a sárgalapos játékosoknál, hogy ne szabálytalankodjanak ismét sárgalapot érően. Ez megint egy olyan helyzet, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. Szóval 10 emberre fogyatkozik a magyar válogatott is, és ez így nagyon nehéz lesz, pedig Kerkez a jobbak közé tartozott. A 77. percben gyakorlatilag át kacsázott a védőkön, és valaki megakasztotta, de nekem úgy tűnt ez elsőre, mintha dobta volna magát a csatár, Despodov, és talán nem csináltunk ekkora butaságot. Nagy Ádám, akit először kicselez, majd Szalai mellett esik el, de hát mintha átesett volna rajta Despodov. Szerintem Szalai Attila nem is szabálytalankodott ennél az esetnél, hát ő is csak mosolyog rajta. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy döntenek a VAR szobában, a videóbírói szobában. Az tény, hogy volt kontakt a két játékos között, de gyakorlatilag Szalai Attila lába meg sem mozdult ennél az esetnél. Minden esetre az nagy kérdés, hogy fűzte át magát ilyen könnyen a magyar védelmen Despodov. 11-es tehát, Dibusz a kapuban, és Despodov vele szemben. És berúgja Despodov, ez hihetetlen. A 79. perc elején 2-1-re vezett Bulgária. Dibusz Dénes érezte az irányt, de olyan nagy erővel lőtte a kapu bal oldalába félmagasan Despodov, hogy nem védhette Dibusz Dénes.
Ekkor már azt hittük, hogy nem lesz meg az EB kijutás. De ekkor, az utolsó percben...
Lejár a 6 perces hosszabbítás, de a bal oldalról körülbelül 35 méterre a bolgár kaputól szabadrúgást végezhet el a magyar válogatott. Szoboszlai lesz az. Többen ott tornyosulnak benne a magyar játékosok közül, persze az őrzőikkel együtt. Szoboszlai beadása át a hosszú oldalra, jön a kapus, és bemegy! És bemegy! 2-2! Gól! Gól! A 97. percben! Hát mi csak itt tudunk kijutni egy Európa-bajnokságra! Irány Németország! 2-2 az állás! Rosszul jött ki az eddig remekül védő kapus, és Nagy Zsolt ünnepel! 2-2! És ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet! Ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet, de megvizsgálják a videószobában persze. Petkov öngóljaként írja ki a monitoromon az UEFA. Teljesen mindegy, hogy kiszerezte, és valóban Petkov csúsztatta a saját kapujába. A nagy kérdés az, hogy Szalai Attilánál láttak-e lökést vagy sem. Ha nem látta, akkor marad a 2-2, de maradjon, könyörgöm ez a 2-2, mert erre rászolgál a magyar csapat, mondom, hogy rászolgál, ez az izzadságszagú 2-2, aztán hagyjuk itt Szófiát egy jó időre. És itt a vége, nincs tovább, a gólt megadják az utolsó másodpercekben egy öngóllal. Petkov öngóljával egyenlített a magyar csapat. 2-2-es állás. A gól érvényes, a játék pedig nem folytatódott már tovább. A középkezdést ugyan még elvégezte a bolgár válogatott, de abban a pillanatban a lengyel bíró lefújta. Hát azt gondolom, hogy erről a mérkőzésről még nagyon-nagyon sokat fognak beszélni, és nagyon sokáig emlékezni fogunk rá. 2-2 Magyarország az Európa-bajnokságon.
Óriási élmény volt ezt a gólt a helyszínen átélni. Emlékszem, a mérkőzés után még órákig nem tudtam megnyugodni. Nagy öröm és izgatottság volt bennem a történtek miatt. Erre egy kiváló példa. A MIG zónában a magyar kollégákkal várakoztunk a játékosokra, akik értető módon később érkeznek a szokásosnál. Elsőként azon futballisták jöttek ki az öltözőből, akik kevesebbet vagy éppen nem játszottak a meccsen. Én viszont ezen különösebben nem gondolkoztam el. Így a boldogan sétáló Kata Mihályhoz léptem oda először, még interjúkészítési szándékkal. De miután az agyam kapcsolt, hogy ő pont nem lépett pályára, így egy hangos "Kint vagyunk az EB-n" mondattal és egy pacsival kezeltem a helyzetet. Eközben odakint a kedélyek megnyugodtak. Emiatt egyébként izgultunk a meccs alatt, hogy mi lesz majd akkor, ha a meccs végeztével ki kell menni az utcára. De mire a csapat is kiért a buszhoz, már csak néhány magyar szurkoló volt az utcán, akik a környező kocsmákban figyelték a találkozót. De ugorjunk egy kicsit vissza oda, hogy mi történt a meccs alatt odakint, és ezt követően Bulgáriában. Nos, a zavargások során a rendőrség 33 tüntetőt vett őrizet be. Többen megsérültek úgy, hogy kórházba kellett őket szállítani, és több mint 80 infrastrukturális káresetet rögzítettek Szófiában. A helyi média szerint voltak olyan járókelők is, akiket ártatlanul tartóztattak le. A történtek miatt több vezető politikus is távozásra szólította fel a labdarúgó szövetség elnökét, amelynek hatására Borislav Mihajlov 10 nappal később bejelentette lemondását. Az új elnök egyébként Georgi Ivanov lett, a Lepszki Szófia legendás játékosa, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette, csak fehérbőrű játékosok léphetnek pályára a bolgár válogatottban. Na de vissza a mérkőzés utánra, ahol a magyar válogatottal ünnepelték az EB kiutást a helyszínen jelenlévő szurkolók, akik számára, és egyébként számomra is, ez a meccs egy meghatározó emlék marad.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe. További kellemes rádiózást kívánok!
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leo Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és